Rádió Egyetem. Lukács Béla, a magyar nyelv akusztikája. A 2008. február 21-én megtartott előadás felvétele.
Hát tisztelt hallgatóság, először három nagyon rövid sztori. Illetőleg először egy probléma, és aztán jön a három sztori, ami már illusztrálja. Én fizikus vagyok. A fizika az nem nemzeti tudomány. Nemzeti fizika nincs. Ellenben a magyar nyelv az nemzeti tudomány. Ez nem azt jelenti, hogy csak magyarok tudják művelni, még azt se jelenti, hogy a magyarok tudják a legjobban művelni, de ez azt jelenti, hogy ez a magyarsággal kapcsolatos tudomány. Na mostan, az ilyen esetekben kétféle hibát szoktak elkövetni. Az egyik féle hiba az az, ezt nem illusztrálom, hát ezt mindenki tudja, hogy hát azt mondjuk, hogy Amerikában, vagy valahol, régebben azt mondtuk a Szovjetunióban, van az igazi vezető tudomány. Majd ők ezt is rendbe teszik. Hát ez sokszor működik, tehát mondjuk hold biztos, hogy amikor számítógépek fejlesztéséről van szó, akkor azt nem speciálisan Magyarországnak kell csinálnia, tehát azért, mert egy fejlesztő magyar, azért nem lesz jobb az ő számítógépe. Ugye? Történetesen, amikor már arról van szó, hogy az élelmiszer kereskedelem inkább nyersen árulja a tejet, vagy inkább sajtot készítsen belőle, akkor nem árt arra figyelemmel lenni, hogy Magyarországon 36%-a a felnőtt népességnek tejcukor emésztési rendellenességekkel küzd, míg Németországban 5%-a. Miért van ez a különbség? Hát azért van ez a különbség, mert minél keletebbről jön valaki Ázsiából, annál kevésbé szokott hozzá évezredek során, hogy tehén tejet iszik egész életébe. Tehát vannak olyan esetek, amikor a tudományhoz internacionálisan kell hozzáállni, vannak olyanok, amikor nemzeti alapról. Na mostan akkor a másik felét viszont már illusztrálom. Volt egy közéleti személyiség, a közéleti személyiség most is létezik, de most már nem közéleti személyiség. Tudnélik, ő volt Antal József miniszterelnöksége idején, hát aki még vissza tud emlékezni 95 előtti dolgokra, volt 8 darab régió. Régió most is van, most 7 darab, de azok más régiók, és a régiók élén köztársasági megbízottak álltak, akiknek különböző jogköreik voltak, tehát mondjuk az önkormányzatok által hozott rendeleteket fölküldhették a megyei bíróságokra, meg nem tudom hova, és a budapesti régió köztársasági megbízottja volt ez a bizonyos közéleti személyiség, aki egyébként jogász volt, ügyvéd vagy mi. Na most később, amikor már megszűnt ez a hivatal, mert ugye a régiókat megszüntette 95-ben a Horn kormány, aminek kétharmada volt a parlamentben, tehát módosíthatta az alkotmányt, akkor ez a jogász nyilatkozott egy heti lapnak. És a nyilatkozatban azt mondta, hogy hát a magyaroknak különböző speciális jó tulajdonságaik vannak. Ez nem baj, szóval ha csak azt mondta volna, hogy lovagiasak, meg bátrak, meg nem tudom mi, akkor én nekem semmi kommentárom nem lenne hozzá. De azt is mondta, hogy a magyarok DNS spirálja, az háromszor olyan gyorsan csavarodik, szóval a menetemelkedés harmadakkora, vagy valami ilyesmi, mint a többi népé. Na most ezt egy jogász nyugodtan mondhatja, mert őt ez nem zavarja, és hát minket se zavar, hogy mit mond egy jogász a DNS láncról. De a probléma az, hogy a DNS lánc menetemelkedését elsősorban a Planck állandó szabja meg. ugye, hogyha a magyaroknál a plankállandó háromszor akkora lenne, mint mondjuk az osztrákoknál, akkor ez egyrészt fizikában nehezen lenne értelmezhető, de hát azt ott teszi meg a fene, akkor csinálunk egy jobb fizikai elméletet, de akkor ez azt csinálná, hogy a magyarok és az osztrákok nem volnának hibridizálhatóak. Márpedig termékeny vegyes házasságokról tudunk. Tehát speciál azt lehet mondani, hogy a magyarok valami velük született bátorságot és lovagiasságot mutatnak, habár én nem vagyok benne ennyire biztos, de azt mondani, hogy a magyarosság DNS-e háromszor gyorsabban csavarodik, mint az osztrákoké, az szerintem elhamarkodott kijelentés. Na ez az első sztori. És akkor most pedig jön a beszédakusztika. A független Szlovákia második államelnökét úgy hívták, hogy Mihály Kovács, és 1993-tól, nem tudom, 96-97-ig volt szlovák miniszterelnök. Azért ő volt a második elnök, erről mindenki elfelejtkezik, független Szlovákia történelem során egyszer már volt. 1939-től 1945-ig. Akkor is volt neki egy államelnöke, akit úgy hívtak, hogy Tuka Béla. Na, igazából úgy hívták, hogy Vojtěch Tuka, de a felvidéki magyarság közül sokan meg voltak győződve, hogy ő tulajdonképpen egy magyar, és Tuka Bélának hívták. Máig eldöntetlen kérdés, hogy ő magyar volt-e vagy szlovák. Erről volt egy vita a Magyarország című hetilapban a 80-as években, és akkor beírt egy nagyváradi olvasó, akit Tuka Lászlónak hívtak, és ő ugyan nem döntötte el, hogy a Tuka Béla magyar volt-e vagy szlovák, de azt írta, hogy a tukák közül egyesek magyarnak, mások pedig szlováknak tartották magukat. Tehát ez volt a független Szlovákia első államelnöke, aztán kivégezték, mint háborús bűnöst, a független Szlovákia második államelnöke pedig volt a Mihály Kovács. És amikor a Mihály Kovács volt az államelnök, akkor a Vladimír Mečiar volt a miniszterelnök, aki nem különösebben barátságos a magyarok iránt. Hát ezt tudjuk. Nem annyira barátságtalan, mint amennyire az Budapesten a sajtó szokta mondani, de határozottan haragszik ránk. Na, tehát a következő van. Ebben hogy miért a Mihály Kovács lett az államelnök, ez valami olyasmi volt, hogy a Mečiarnak más jelöltje volt, de az nem tudta összeszedni az államelnök választáshoz szükséges parlamenti 60%-ot, vagy valami. Tehát egy kompromisszum volt. Na most, én hallottam a Mihály Kovácsot szlovákul beszélni. Hát hogy hallottam én a Mihály Kovácsot szlovákul beszélni? Úgy hallottam a Mihály Kovácsot beszélni, ez még a 90-es évek eleje, akkor a szocializmus vívmányai közül még egyesek túléltek, tehát a pozsonyi rádió középhullámú sávjában volt magyar adás, nem tudom, egy óra naponta, és ebben a magyar adásban meginterjúvolták a Mihály Kovácsot, aki szlovákul beszélt a magyar adásban, aztán lefordították. Nem az az érdekes, hogy mit mondott, az az érdekes, hogy olyan budapesti tájszólással beszélt szlovákul, hogy olyan talán nincs is. Ezek után elképzelhetjük, hogy mi volt róla a Mečiarnak a véleménye. Nyilván az volt, hogy ez tulajdonképpen egy magyar, akit Budapest beépített a szlovák államba. Utálták egymást, tehát politikailag az közismert, hogy a két vezető nem szerette egymást. Miért volt azonban a Mihály Kovácsnak magyar beszédakusztikája? Na hát ez nagyon egyszerű. Az irodalmi magyar nyelvet, úgy, ahogy most beszéljük, úgy a Kazinczy kanonizálta. Tehát a Kazinczy mondta azt, hogy így kell a helyesírást csinálni, meg A Kazinci szép halmon született, és a Mihály Kovács 10 kilométerrel északabbra született, mint a Kazinci. Ugyanaz a tájszólás van, csak a Mihály Kovács ugyanazt a tájszólást szlovákul beszéli, nem magyarul. Na mostan a Kazinci nyelvjárásában nem volt különbség a rövid e és é hangok között. Hogy Székesfehérváron mennyire van meg ez a különbség, azt én nem tudom. A Dunántúl egy jelentős részén megvan a különbség, ugye ez é, az az ének a rövid változata. Ez határozottan nem az a hang, mint az e. A Mihály Kovács az ugyanúgy ejtette, én is ugyanúgy ejtem, mert budapesti vagyok, de a szlovák helyesírás két különböző betűvel jelöli, mert Ludovic Stúr ragaszkodott ahhoz, hogy ez két különböző betű kell, mert az ő tájszólásában nem esett egybe a két hang. A Mihály Kovácséban és a Kazincijéban egybeesett, és a Kazinci tájszólása lett később a budapesti tájszólás. Miért is? Mert 1867-ben a kiegyezés pillanatában a későbbi Budapest körülbelül kétharmada még nem magyarul beszélt. Ennek a kétharmadnak a többsége németül beszélt, a kisebbségnek a nagyobbik része pedig szlovákul. Van egy mixát történet az ő kicsi gyerekkorából, amikor följöttek Pestre. Tehát ugye a család elküldte a család hajdúját, meg nem tudom kit, és akkor elküldték a kis mixátot is, mert hogy valakivel meg akarták tárgyalni, hogy iskolába adják, vagy valamiféle. És a mixát később felnőtt korában leírta, hogy miközben, tehát megálltak valahol a szekérrel, a hajdú bement természetesen a kocsmába inni, a kis mixát gyereket ott hagyta a szekéren, és akkor odajött hozzá egy sárga ruhába öltözött úriember, aki őt megszólította tótul. És a kis mixát gyerek az azt válaszolta neki, hogy a pénz nincs, mert hogy valamit mondott, hogy a hajdú azt mondja, hogy adja oda a pénztárcát, mert nem tud fizetni a kocsmába, vagy valami. De a kis mixát átlátott ezen, és azt mondta, hogy nincs nála a pénztárca, és menjen be a hajdúhoz, és akkor a sárgaruhás úriember nem ment be a hajdúhoz. Tehát, ugye a következő helyzet, ezt azért szeretjük elfelejteni. A 19. század harmadik harmadában a kis mixát, a későbbi nagy magyar író, folyékonyan beszél szlovákul. A mixát mindig úgy mondta, hogy a tőlük egyel éjszakabbra lévő falu az már szlovák volt, de ők még palócok. A pesti úriember pedig, aki odajön a szekérhez és megpróbálja kicsalni a pénztárcát, az szlovák. Hát így volt ez 1870 táján. Na most később, egy nemzedék alatt, egész Budapest megtanult magyarul, de akkor már a Kazinci nyelvjárását tanulta meg. Emiatt Budapesten úgy beszélünk magyarul, ahogy a Mihály Kovács szlovákul. Tehát a beszédakusztika az valami más dolog, mint a nyelv, mint az anyanyelv. Lehet, ez ugye nem gyakori, de lehet két szomszédos nyelv egy-egy nyelvjárásának azonos a beszédakusztikája, miközben a nyelv egészen más. No, a harmadik sztorit majd egy kicsit később. Minden esetre ebből most látszik, hogy körülbelül miről van szó. Tehát a magyar nyelvnek valami olyan tulajdonságait vagyok elemzendő, hogy elegánsan fejezzem ki magam, amik fizikus számára megragadhatóak, tehát objektívek, és nem függenek, attól se függenek, hogy én nekem magyar az anyanyelvem, habár ez kétségkívül segít. Másrészt azonban ezt a magyar nyelven akarom végrehajtani, tehát nyilvánvalóan nem állhatok hozzá olyan általános internacionális alapon, amivel a világ összes nyelvét pontosan ugyanúgy kezelné az ember. Na, és akkor mostan nézzük meg, hogy mi van. Mi határoz... Ja, először is. Én most javarészt magánhangzókról fogok beszélni. Nagyon egyszerű oka van. A magánhangzókat sokkal könnyebb akusztikailag elemezni, mint a mássalhangzókat. Majd megmondom, hogy miért, de hát ezzel kezdem, hogy ezek most magánhangzók. Na most itt van egy grafikon. A grafikonon krumplik láthatóak, de két sorozat krumpli, és nem egy sorozat krumpli, ugyanis itten vannak piros krumplik, azok az amerikai angol nyelv krumpliai, és a kékek, azok az irodalmi magyar nyelv krumpliai. Egyetlen mérést se végeztem én. Az amerikai krumplikat annak idején 1953-ban Petersen és Barney határozta meg, ez volt az első ilyen vizsgálat. A magyar krumplik pedig Tarnóczi Tamástól származnak, aki nyugdíjba vonulásáig az Akadémia Akusztikai Kutató csoportját vezette, Budapest-Budafoki út 45, ottan van egy 12 emeletes toronyház, és abba rakták be a kicsi kutató csoportokat, amiknek nem volt érdemes egy-egy székházat építeni, és akkor valamelyik emeleten voltak a tarnóciek. No, tehát a méréseket ők végezték, ezek nem abszolút könnyű mérések, de semmi különösebb nehézség nincs. A lényeg az, hogy van egy mikrofon, van valami kiértékelő berendezés, ez most már teljesen számítógépesítve van, de a tarnóci idején még valami görbéket vettek föl, és a görbéket méregették. A lényeg az, hogy olyan emberekkel, akikről azt tartják, hogy tisztán világosan beszélnek, és lehetőleg az irodalmi nyelvet, azokkal kiejtetnek szótagokat. Olyan szótagát, hogy szótagban egy magánhangzó van összesen, ugye? És akkor a magánhangzót megfogják, és megnézik, hogy mik az ő akusztikai tulajdonságaik. Na most akkor egy pillanatra nézzük meg, hogy mi is az, hogy egy szónak vagy egy magánhangzónak az akusztikai tulajdonsága. Tudjuk, hogy ha a hangot fölvesszük hanglemezre, magnószalagra, valamire, majd onnan lejátszuk, és a berendezés jó, és akkor azok, akik a lejátszott hangot figyelik, ugyanazt hallják, mint amit az ember rámondott a szalagra. Tehát a hangnak a megértés szempontjából lényeges tulajdonságai azok olyanok, amikor az keresztül terjed a levegőn a beszélőből hozzám, akkor ugyanolyanok maradnak. És akkor az a helyzet, hogyha én azt egy mikrofonnal fölveszem, és aztán valamit csinálok vele, akkor megállapíthatom ezeket a tulajdonságokat. Az egy másik kérdés, hogy rájövök-e arra, hogy mi a fontos, amit föl kell ismernem, de miután már rájöttem, azután ez már működik. Ha nem működne, akkor nem lehetne telefonon beszélgetni, meg nem lehetne hangfelvételeket élvezni utólag. Na, tehát a következő helyzet, valamikor az 50-es években a nyelvészek, ezek nem magyar nyelvészek voltak, ezek amerikai nyelvészek voltak leginkább, arra a következtetésre jutottak, hogy magánhangzókat elsősorban az első két formáns frekvenciával lehet felismerni. Na most ugye mi az, hogy frekvenciát, az hangmagasság, rezgésszám és így tovább, az fizikailag itt tökéletesen tiszta dolog. Mi az, hogy formáns? Hát a formáns szó szerint azt jelenti, hogy az a hangnak egy olyan tulajdonsága, amivel azonosítani lehet a hangot. Tehát a formáns az ugye az, ami formája. Tehát aminek az alapján fölismerem. De ezt általában úgy gondolják, hát ugye egy beszédhang, az különböző rezgésszámú hangoknak az összege. Ez biztos így van, mert így lehet csinálni mesterséges beszédet. Tehát így lehet egy óhangot kikeverni. És akkor ugye azt gondolja az ember, hogy azok a fontosak, amik nagyobb súllyal vannak benne a hangba, és azok a kevésbé fontosak, amik kisebb súllyal vannak benne a hangba. Tehát akkor fölrajzolták a különböző rezgésszámú összetevőket, és az első két helyi maximumnak a rezgésszámát mérték meg. Mert hogy azokból van sok, a maximumból. És akkor itt van az első rezgésszám, és itt van a második rezgésszám. Na most először is ezek különböznek férfira és nőre. Miért? Hát ugye ezt kétféleképpen lehet elmondani. Az egyik az úgy hangzik, hogy a nők hangja magasabb. Ez egy magától értetődő dolog. Általában, szóval 90-valahány százalékban mindenki megmondja, hogy férfi beszédet hall le, vagy nőit. Kicsit kisebb biztonsággal, de akkor is megmondja, hogyha mondjuk a női beszédet lelassítják. Tehát valami alapvető különbség van a férfi és a női beszéd között. Ez egy érdekes kérdés, hogy mi, és majd erről lesz szó. De első nekifutásra az ember azt mondja, a nők magasabb hangon beszélnek. Miért beszélnek magasabb hangon? Mert kisebbnek rövidebb az állkapcsuk, kisebb a garatjuk, és egy nőnek úgy általában minden mérete egy kicsit kisebb. És ami kisebb, most ilyen rezonátor üregekbe, meg efélékbe gondolkozva, az általában magas hangon akar rezegni. No, hát akkor mostan meg kell mondani, hogy ezek férfiak vagy nők, ezek most férfiak. És akkor ugye az amerikai angolban nem ugyanazok a magánhangzók vannak, mint a magyarban, de itt az összes magánhangzót körülrajzolták, ugye az amerikai magánhangzók az a Petersen és Barneytól származnak, a magyar magánhangzók a Tarnóczy Tamástól, és akkor ezek a krumplik, ezek olyanok, hogy hát sokféle változata volt a kimondott hangoknak, de a hangok legalább 90%-a legyen belül a krumplin. Jó, hát akkor ezt kapjuk. És akkor mi látszik itt? Az nem egy ügy, hogy az angolban mások a magánhangzók, mint a magyarban, hát azt tudjuk, nem is ugyanannyi van. Nem az a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy a magyar krumplik nagyjából függőlegesek, míg az angol krumplik, az amerikai angol krumplik, de az angol-angolok is, azok ferdék. Mit jelent az, hogy a magyar krumplik függőlegesek? Hát nézzük meg az U krumpliát, az egyrészt függőleges, mert mint krumpli nagyjából függőlegesen áll. Na de nem csak erről van szó, hanem az U krumplia nagyjából belemutat az Ü krumpliába és az I krumpliába. És ez már messze nem magától értetődő. Na most itt van az angol U-nak a krumplia, az már egy kicsit ferde, és határozottan nem mutat bele az angol I-nek a krumpliába. Tehát az, hogy azt mondom, hogy a magyar krumplik függőlegesek, az két állítás. Az egyik az, hogy az egyedi krumplik nagyjából függőlegesek, nem mindegyik, mert az A-nak a krumplia az már ferde, de a másik az, hogy egymásba mutatnak bele. Tehát itt van három hang, az U, az Ü és az I. Nagyjából egyforma az első frekvencia maximum helye, vagyis az első formáns frekvencia, a második különbözik. Aztán itt van az O, Ö és E. Ugye miért E? Azért, mert ez lenne a zárt E is, de az az irodalmi magyarban nincs. A hosszú változata megvan, az az E. Azonos az első formáns frekvencia, különbözik a második. Itt van az A és az E. Azonos az első formáns frekvencia, különbözik a második. Hát az A az egyedül áll, édes Istenem. És akkor most gondoljuk csak meg. A szlovákok azok, akik általában nem képesek ót ejteni. Tehát a magyar, az irodalmi magyar rövid ót. Igen, de a palócok se képesek, pedig azok magyarok. A palócok a hosszúnál tudnak ejteni ót, de a rövidet azt á-nak ejtik. Aztán még van Érsekújvár. Érsekújvár lakossága kétnyelvű, mindig is kétnyelvű volt, mióta az a város létezik, azóta kétnyelvű, ottan telepítések voltak. És az érsekújvári magyarság palócul beszél, ami a rövid ót illeti, tehát á. De a hosszú ót is á-nak ejti, mint a budapesti. Miért? Szlovák hatás. Na, szóval, jó, ennek a sztorinak nincs köze a beszédakusztikához, de én a 80-as évek elején Érsekújváron egy jednota áruházban, az a szövetkezeti áruház volt, vásárolgattam, és közben felfigyeltem arra, hogy a pénztáros nő beszélget egy vevővel, és mind a kettő magyarul beszél, miközben mind a kettő szlovák. Honnan tudtam én, hogy mind a kettő szlovák volt? Hát ez egyszerű. A pénztáros nő közben félhangosan számolt, és szlovákul mormolta a számokat. A vevővel pedig ott volt a kisfia, és közben a kisfiával szlovákul beszélt. Tehát mind a kettő szlovák volt. Miért beszéltek magyarul? Hát azért, mert az egyik magyarul kezdte el a beszélgetést, a lakosság kétnyelvű volt, így maradt. De a beszédakusztikája azonos az érsekújvári szlovákoknak és a magyaroknak, és egy olyan akusztika, ami sehol a magyar nyelvterületen egyébként nincs, mert a magyar nyelvterületen vagy az ónak nagyobb az első formáns frekvenciája, mint az ának, tehát mint a hosszúnak, vagy mint a palócoknál fordítva, hogy a, de a, míg az érsekújváriaknál nincs különbség az a és az a formáns frekvenciája között, sem az érsekújvári magyaroknál, sem az érsekújvári szlovákoknál. No. Na mostan akkor kérem tisztelettel, tehát itt van a magyar rendszer, a kék krumplik, és akkor azt látjuk, hogy az amerikai angol rendszer egészen más. Hát az egészen más az persze nem azt jelenti, hogy egy angol magánhangzót azt úgy kell kiejteni, ami egyáltalán nem is hasonlít egy magyar magánhangzóhoz, mert hát azért emberek vagyunk, nagyjából egyforma méretű az állkapcsunk, meg a légcsövünknek az átmérője, meg nem tudom mi, hanem azt jelenti, hogy ha most megnézzük a magyar A-t, akkor a magyar A, tehát különböző magyarok kiejtenek egy A hangot, akkor az egyik angol azt az angol O-nak fogja hallani, a másik angol az angol A-nak fogja hallani, és így tovább. Hát nézzük meg, hogy ezt a magyar kék krumplit, ebbe három amerikai angol piros krumpli vág bele. A két nyelv akusztikai rendszere különbözik, és emiatt nehéz egy magyar számára az, hogy megértse, amit az angol mond, még akkor is, hogyha a magyar már egész jól megtanult angolul, mert sose egészen biztos benne, hogy melyik magánhangzót hallotta. Fordítva pedig, hát hogyha egy amerikai angol kezd magyarul beszélni, hát hallottunk már olyan, nem gyakran, de hallottunk. Na de ezért van. Na jó, hát akkor most viszont akkor már látszik, hogy miért úgy kezdtem, ahogy kezdtem, hogy ez nem is nemzetközi, meg nem is nemzeti tudomány. Tehát itt van egy probléma, ami speciálisan magyar probléma, de azt a problémát nem lehet speciálisan magyarul megfogalmazni, mert ahhoz egy nemzetközi tudományt kell használni, nevezetesen a fizikát. Na mostan akkor, hát a szokásos probléma áll elő, hogy a fóliák átlátszóak, és azért nekem itten keresgélnem kell, ugyanis tudom, hogy négy fólián van föltenni, és egyelőre csak hármat találok közülük, de azért mondom tovább. Tehát a következő a helyzet, hogy mostanakkor a lehetséges kérdések úgy néznek ki, hogy milyen a magyar rendszer, és miért ilyen a magyar rendszer. És akkor most igen, hát valószínűleg az a helyzet, hogy kicsúszott a tartóból egy fólia, és azt majd itten meg kell keresnem, de addig is beszélek tovább. Tehát ugye a helyzet az, hogy mostanakkor kérdezzük meg, hogy milyen a magyar rendszer. Tudnék, azt mondja az ember, hogy hát látjuk, ott van a krumplik. Na de hát itt az a helyzet, hogy krumplikról nem tudunk értelmesen beszélni. Egy krumplinak nincsenek pontosan meghatározható adatai. És akkor ilyenkor a fizikus mindig azt mondja, hogy ha ellipszist kell illesszek a pontokra, akkor azt tudom, hogy kell a pontokra illeszteni. És egy ellipszisnek akkor 3, illetve 5 adata van. Tudnék, az ellipszisnek van egy középpontja, van egy nagysága, de ez mindig 2 adat, mert ugye a középpont egyik, ugye az X tengelyen hol van a középpont, és az Y tengelyen hol van a középpont, és hogy a hosszúsága a nagy tengely irányába mekkora az ellipszisnek, és a kis tengely irányába mekkora az ellipszisnek, és az 5. adat az, hogy mennyire ferde az ellipszis. És akkor erre lehet válaszolni. Az amerikai pontokra nem is érdemes megcsinálni. Azok látjuk, hogy ferdék, és nem nagyon érdekes, hogy milyen ferdék, hanem a magyar pontokra érdekes. Egy hatásos ábrát nem találok, de vagy megtalálom később, vagy anélkül leszünk kénytelenek. Én ma már elég sokat utaztam, úgyhogy akárhol véletlenül lerakhattam azt az ábrát. Mindegy, enélkül is lehet élvezni a dolgot. És akkor most fölrakom a táblázatot. Ja, nem, jó van. Rajta van ezen is. Még továbbra se tudom, hogy hol van a 4. ábra, de most már nem nagy veszteség. Mit látunk itt? Ezek, kérem tisztelettel, ez az ábra, ezek a Tarnóczy Tamás pontjai. Ezek férfiak. Nőkre egy kicsit máshol lesznek a pontok, de ott is lesznek valahol. És a mellette lévő táblázatban pedig azt látjuk, hogy hol van az X tengelyen az ellipszis középpontja, és mekkora a tolerancia abba az irányba. Tehát vízszintesen. Mit látunk itt? Hát azt, amiről az előbb beszéltem, csak most már látjuk. Itt pedig a pirossal a szögek vannak rajta, tehát hogy az ellipszisnek a függőlegeshez képest a főtengelye milyen szögben áll. Mit látunk itt? Itt látjuk az A-t. Az A teljesen önmagában áll, látjuk a táblázaton, és 757 Hz az ellipszis középpontja az X-tengelyen. Jó, óriási. Ugye az egyvonalas A az egyesek szerint 440, mások szerint 445 Hz rezgés számú, és ez az, amit föl lehet hívni a magyar telefontársaságot valamilyen telefonszámon, és akkor egy percig, vagy három percig, vagy meddig az egyvonalas át játsszák bele a fülünkbe, és akkor ehhez lehet igazítani a hangvillákat. Na, tehát akkor ez határozottan magasabb, mint a magyar, mint az egyvonalas A. Fogalmam sincs, hogy ez melyik zenei hang, nem is érdekel. De minden esetre ez az A hang. Az A hang és az E hang, hát most itt ezek a nyelvészeti szimbólumok vannak, nem a magyar irodalmi helyesírás. Nézzük csak meg az A és az E hangot. Az első rezgés szám szóráson belül egyforma. Látjuk. Utána jön három hang, az E, az Ü és az O, amelyiknek megint nagyjából egyforma, és szóráson belül határozottan egyforma, az első formáns frekvenciája, és aztán van három hang, az I, az Ü és az U, aminek megint szóráson belül egyforma az első rezgés száma. Jó, ebből most még esetleg semmiféle következtetést nem vonunk le. Én már tudom a következtetést, de hát én tartom az előadást. De majd mindjárt levonunk. Na most nézzük meg a szögeket. Hát az A-nál, ottan annyira kerek az egész, hogy borzasztó nehéz valami szöget meghatározni, de a többinél azt lehet mondani, hogy ezek határozottan függőlegesek, legalábbis hibán belül. Hát 9 fok plusz-minusz 6 fok meg eféle, ezek függőlegesek. Tehát megint 3-3-2 hangnak azonos az első formáns frekvenciája, és közben a hangok most már ezek ellipszisek, nem krumplik, a hangok ellipszisei egymásba mutatnak. Már azoknak a hangoknak, amik összetartoznak. Tehát ez a három, meg ez a három, meg ez a kettő. Na, azért ez kezd váratlan lenni, ugye. És akkor mostan jön a harmadik. Na mostán ezek megint a magyar hangok. A szögek ugyanazok lesznek. A két rezgés szám az nincs fölírva, mert hát az erről az ábráról úgy nagyjából látszik. Ez egy koordinátarendszer. Ellenben most a pirosak azok a női hangok, és a kékek azok a férfi hangok. Tehát itt most nincsenek ellipszisek, csak a középpontjai, és mellettük az ellipszis állását jellemző szög. De az a szög ugyanannyi, mint az előbb volt. Mit látunk? Azt látjuk, hogy a férfi és a női magánhangzóknál az első maximumnak a rezgés száma egyezik. Hát vagy olyan kicsit különbözik, hogy nem érdemes róla beszélni, hát nézzük meg itt az A-nál. Tehát az első rezgés szám egyezik. A második rezgés szám nem egyezik, hát nézzük meg az I-t. Hát az valami 200 Hz-szel magasabb, 200-zal, lehet, hogy 300-zal is, magasabb női I-nél, mint férfi I-nél. de az első rezgés számazonos. Hangsúlyozom, hogy ez csak a magyarban van így, az amerikai angolban, visszateszem az ábrát, bár azok csak férfi hangok, de az amerikai angolban az a helyzet, ha a második rezgés szám magasabb, akkor az első rezgés szám is magasabb. Magyarban nem. Magyarban, ha egy férfi és egy nő itt ejt, akkor mind a kettő az első maximum rezgés számát ugyanoda akarja beállítani, de mivel a nőnek mégiscsak könnyebb, magasabb hangokat ejteni, a másodiknál már csináljon, amit akar. Ugye? Na és akkor az a kérdés, hogy miért van ez? És akkor most erről fogok beszélni, de látjuk, hogy itt van a fizikusilag megfogható alap információ. Tehát ezt már aztán magyarázhatjuk, ahogy akarjuk, de itt van. Tehát a magánhangzók rezgésszám szerinti elhelyezkedésének a szerkezete a magyarban más, mint az amerikai angolban, más, mint az angliai angolban. Az amerikai és az angliai angol sem egyezik meg teljesen egymással. Továbbá más, mint a svédben, majd erről mondok egy-két szót. Nem minden nyelvben csinálták ezt így végig, és ebben speciál a magyar beszédakusztikusok eléggé úttörőek voltak, tehát ezek a vizsgálatok Amerikában kezdődtek. De a magyarok gyorsabban reagáltak, mint mondjuk a hollandok, és ezért amikor a hollandok ezt a 70-es évek végén, 80-as évek elején elkezdték, akkor a vezető holland beszédakusztikus már erősen befolyásolták a magyar kutatási eredmények. Tehát ő már megpróbálta függőlegesen rendezni a nem holland, hanem fríz adatokat. Ugye a fríz az egy másik nyelv, de Hollandiában beszélik. De nem lehetett őket egészen függőlegesen rendezni. Az illető egyébként eredetileg részecske fizikus volt, onnan képezte át magát beszédakusztikusnak, és tökéletesen jó akusztikával beszélt magyarul. Korlátozott szókincsel, de tökéletesen jó kiejtéssel. Hát nyilván ezért ment beszédakusztikusnak. Na szóval a helyzet az, hogy miért van ez? És akkor most egy darabig nem vetitek semmit, és akkor erre emlékszünk, és akkor mostan beszélek. Tehát ugye a következő van, hogy az egyik kérdésre akkor megválaszoltam, nevezetesen arra, hogy van ez a magyarban. Hát erre az a válasz, hogy így, mint azok az ábrák, amiket mutattam. A másik kérdés az, hogy miért van így. És akkor azt rögtön mondhatjuk, hogy itt nem valami objektív, az ember lényegére vonatkozó dolog van, hogy ez nem is lehetne máshogy. Ugye lehetne ilyeneket mondani, hogy mindnyájunknak alapjában azonos fölépítésű torka van, meg nem tudom mi, és azért hasonló hangokat ejtünk. De ez nem igaz. Hát láttuk, hogy az amerikai angol rendszer nem olyan, mint a magyar. Tehát ennek nyilvánvalóan van valami oka. És akkor most az a kérdés, hogy mi lehet ez az oka. Na most ez a már egy bizonytalan dolog. Hát én majd mondok valamit. De hát az, hogy miért van valami úgy, ahogy van, abban soha nem vagyunk biztosak. Szerencsés esetben abban vagyunk biztosak, hogy van. Na és akkor most, kérem tisztelettel, akkor nézzük csak meg azt, hogy mire való a beszéd. Hát a beszéd arra való, hogy megértsük egymást. A beszéd elvont képessége velünk születik. Tehát az emberek 99, Isten tudja hány tized és század százaléka olyan, hogy képes az emberi beszédet megtanulni. De hát olyan, hogy emberi beszéd olyan nincs, hanem magyar van, meg angol van, meg nem tudom mi, de általában képes akármelyiket megtanulni. Erre számos tapasztalat van, tehát ha valaki csecsemő korában örökbe fogadnak, akkor az a nem vele született nyelven, vele született nyelv nincs, de ezt ugye először bizonyítani kellene, hogy nincs, tehát ezzel én nem kezdhetek érvelni. Szóval az apja meg az anyja mondjuk magyar volt, de amikor egészen kicsi volt, akkor őt örökbe adták amerikaiaknak. Hát ilyen eset van. Még olyan eset is volt jó 10 évvel ezelőtt, hogy valakik szegény sorsú anyáknak amerikai turistautakat szerveztek azért, hogy ott szüljék meg a gyereküket, és ott rögtön örökbe tudják adni, és akkor kapnak érte valami pénzt. És nekik jó, mert szegény sorsúak, az amerikaiaknak meg azért jó, mert ottan sokkal többbe kerülne egy örökbefogadás. És ha az egész törvénytelen, az megint egy kérdés, de olyan szempontból, amilyen szempontból én most az egészről beszélek, abból a szempontból érdektelen, hogy mit tilt meg a magyar törvény, meg mit tilt meg az amerikai. Tehát a gyerek általában azon a nyelven fog tökéletesen beszélni, amit gyerekkorában tanult. Nem azon a nyelven fog tökéletesen beszélni, amin a szülei beszéltek tökéletesen. Most, hogy ez miért van így, arra vonatkozóan ugye gyerek pszichológusok és gyerek akusztikusok, azok tudnak válaszolni. Ezek főleg női foglalkozások, ugye világos, hogy miért, mert amikor egy nyelvész nő gyereket szül, akkor utána 2-3 évig tanítgatja a gyerekét, és az alatt mondjuk otthon van, és amikor visszamegy a szakmába, akkor megírja a tapasztalatait. Férfinak ez sokkal nehezebb. Na, szóval a helyzet az, hogy azt szokták mondani, hogy a gyerek, amikor gőgicsél, akkor egy csomó olyan hangot ejt ki, ami a később ő általa beszélt nyelvben nem egy legális, mondjuk magánhangzó. De erről később az anyja lebeszéli. Tehát amikor a gyerek egy szép, tiszta ót kezd ejteni, akkor mama azt mondja, hogy jaj, te milyen okos vagy, és akkor a gyerek, aki szereti azt, hogyha ottan dédelgetik, az akkor még ejt 8 darab ugyanolyat. És így a gyerek egy idő múlva megtanulja, hogy hogy kell szép, tiszta ót ejteni. Ez az, amit talán svédek és dánok kivételével Európában senki más nem ejt. Miért nem ejt? Mert a többi helyen arról beszélik le a gyereket, hogyha A-t akar ejteni, mert azt mondják, nem mondják neki, mert a gyerek azt még meg se értené, de azt érzik, hogy ez az A és az O hang közé esik, és olyan tisztátalan hang, mert se nem A, se nem O, tehát akkor erről lebeszéljük a gyereket. Magyarországon ilyenkor csókolgatni kezdik a gyereket, hogy jaj, milyen szépen mondod már az A-t. Tehát a gyerek az a tanulás folyamán rájön arra, hogy milyen hangokat érdemes ejteni, és milyeneket nem. Ez pedig elsősorban attól függ, hogy az anyja milyen hangokat szokott ejteni, mert ugye az anyja tanítja beszélni, az apja esetleg késő este hazajön, ottan 5 percig eljátszik a gyerekkel, és utána elvonul. Tehát ez az anyáktól függ. Hát kész szerencse, mert az anyák beszédkészsége általában sokkal jobb, mint az apáké. Tehát még direkt jó, hogy az összes gyereket az anyjuk neveli beszédre, és nem az apjuk, mert akkor mutogatnának az emberek egymásnak, ahelyett, hogy beszélnének. Na szóval, Minden beszédközösség kiválaszt magának a lehetséges első és második formáns frekvenciákból néhányat. Azt mondja, hogy hát ha ezeket ejtem ki, akkor ezek már jól megkülönböztethetők egymásról. És akkor évszázadokon keresztül ilyeneket tanítanak a következő generációnak. Ezért különböznek a különböző nyelvekben, ezért lehet egyből megmondani nyelv hangzásából, hogy hát ez nem magyar. Na, jó van, kérem tisztelettel, de akkor most a kérdés az, hogy a magyarban miért van ez a függőleges szerkezet? Megint mondom, mi ez a függőleges szerkezet? Van három magánhangszó, aminek az első frekvenciája, első formáns frekvenciája nagyjából egyezik, a második nem. Ez a három hangzó az I, az Ü és az U. Most, ha valaki hallja, akkor az nem fogja azt mondani, hogy ezeknek az első formáns frekvenciája egyforma. Mert azt hallja, hogy az I magasabb, mint az U. Aztán azt nem veszi észre, hogy pontosan miben magasabb, de amikor a kiejtett hangoknak a felvételein kielemzik a népek a görbét, akkor az jön ki, hogy az első formáns hely nagyjából ugyanott van, és a második az, ami magasabb. Tehát van az I, az Ü és az U, ezek valahogy összetartoznak, mert az első formánsaik hasonlóak, és a másodikak nem. Aztán van az E, az O és az Ö, amivel ugyanez a helyzet, és aztán van az A és az E, amivel megint ugyanez a helyzet. Tehát az első állítás az, hogy a függőleges szerkezet az, hogy 3-3-2 magánhangzó van egyforma első formánssal és különböző második formánssal. A második állítás, azt is megmutattam az ábrán, hogy az ellipszisek egymásba mutatnak. A harmadik állítás az, hogy férfi és női beszéd közül az első formánsok egyformák, és a másodikak magasabbak nőknél. Tehát megint 3-3-2-nél az első formánsok egyformák. És most jön egy negyedik állítás, amiről majd perceken belül részletesen beszélek. Ez pedig az, hogy nyelvtanilag az első formáns, hogy úgy mondjam, fontosabb, mint a második. Majd ezt megértik, hogy ez pontosan mit jelent. Na most ezek a magyar nyelvre jellemzőek, ugye láttuk, hogy ezek nem igazak az amerikai angolra, és akkor most egyszerűen beolvasok adatokat, amik azt bizonyítják, hogy ezek a svédben sem így vannak. Tehát, hogy nincs ilyen függőleges szerkezet. Egy pillanat. Tehát ugye a következő van, hogy elmondom előbb a frist, mert az már megvan. Tehát a Kent de Graaf nevű jeles holland, eredetileg részecske fizikus, neki fogott kielemezni a fríz nyelv magánhangzóit, és azt mondta, hogy itten egy nagyjából függőleges szerkezet van. De ellenben az a helyzet, hogy az persze igaz, hogy a frízben is az I, az Ü és az U hangnak a legalacsonyabb az első formáns frekvenciája, de határozottan nem egyformák. A frízben. A magyarban is ennek a háromnak a legalacsonyabb az első formáns frekvenciája, de hibám vagy szóráson vagy min belül egyformák. Na, ez azért ugye nem magától értetődő. Azon kívül a de Graaf azt találta, hogy a frízben mind a két formáns frekvencia függ attól, hogy a magánhangzó hosszú-e vagy rövid. Általában az indoeurópai nyelvészek azt szokták mondani, hogy hát ez természetes dolog, hogy a hosszú magánhangzó az zártabb, és akkor a zártabbat úgy lehet lefordítani, hogy az első formáns frekvenciája az alacsonyabb. Ugye a magyarban az I, az Ü és az U a három zárt magánhangzó. És az ábrán, amit mutattam, és majd egyszer visszarakom, és addig, ha valaki elfelejti, akkor úgyis meglátja megint. Az ábrán pedig az látszik, hogy a három zárt magánhangzónak a legalacsonyabb az első frekvenciája. Ez tehát azt jelenti, hogy az a zárt hang, hát ezt korábban alkották meg ezt a fogalmat, mint ahogy frekvenciákat mértek, tehát az a zárt hang, aminek alacsony az első formáns frekvenciája. De mitől lesz egy hang zárt? Attól, hogy a nyelv jobban megemelkedik, és közelebb van a szájpadláshoz. Vagy valami ilyesmi. És akkor ettől lesz alacsonyabb az első formáns frekvencia. És akkor az indoeurópai nyelvészek általában úgy szokták gondolni, hogy az természetes, hogy a hosszú magánhangzónál az zártabb, mert elkezd emelkedni a nyelv, és mivel hosszabb ideig tart kiejteni a hosszú magánhangzót, azért jobban fölemelkedhet. Hát magától értetődő. És tényleg így van az angolban is, és a frizbe is. A magyarban nincs. Az egy közhely volt a 80-as évek második felében, azóta ugye a számítás technika miatt inkább a szavak fölismerésére hajtottak rá, mint az egyes hangzók fölismerésére, de az egy közhely volt, hogy az o és ó, az ö és ő, az u és ú, és az i és i borzasztó gyengén különböztethető meg frekvencia analízis szempontjából. Tehát megint a magyar gyerek megtanulja azt a mamától kicsi korába, hogy attól, hogy több ideje lenne megemelni a nyelvét egy i-nél, mint egy i-nél, attól még ne emelje meg jobban a nyelvét az i-nél se. Mert a mama akkor azt mondja, hogy fiacskám, ez nem jó. Ezt nem így kell. És akkor a mama elmondja neki háromszor, és több cukrot kap a gyerek, hogyha jól ejti, tehát a gyerek egy idő múlva jól ejti. De a jó az azt jelenti, hogy mit fogad el a mama. A mama pedig azt fogadja el, amit a barátnői elfogadnának. Tehát a beszédközösség így neveli a következő generációt. Mivel a magyar beszédközösség így neveli, tehát hogy azonos legyen megint az első formáns frekvencia, ezért a gyerek is megtanulja. Mivel az angol, meg a svéd, meg a friz nem így neveli, azért ott a gyerek nem ezt tanulja meg, és hát szépen, hogyha hosszú az a magánhangzó, akkor tovább emeli a nyelvét, aztán a mama elfogadja, és akkor ez úgy marad. Na mostan, tehát akkor a következő van, hogy akkor most már tényleg arról kell valamit beszélni, hogy miért is. És akkor megint azt mondom, hogy ez már hipotézis. Tehát ugye mivel a mamák nem úgy nevelik a gyereket beszélni, hogy előzetesen a mamának tiszta fogalma legyen arról, hogy ő most azonos első formáns frekvenciákat akar attól a rohadt gyerektől. Azért az anya se tudja, hogy mit tanít a gyereknek, de a végén a mérések szerint mégiscsak azt tanítja. Miért ezt tanítja a gyereknek? És akkor most erre érdekes módon van válasz, azzal együtt, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ez a válasz igaz. Mert ugye a választ nem tudjuk. A válasz az a néplélekben rejtezik valahogy. De mindjárt meglátjuk, hogy a válasz értelmesen hangzik. A magyar nyelv az ragozó nyelv. Na mostán, hogy pontosan mit jelent a ragozás, az egy érdekes kérdés. Mondjuk a latin is ragozó nyelv. Az orosz is ragozó nyelv, az oroszban a főnévnek 6, egyes főneveknek 7 különböző főnévragozási esete van, ami azt jelenti, hogy az utolsó szótagot az orosz tekergeti össze-vissza, és mondjuk azt mondja, hogy stol, stola, stolu. És akkor ezek különböző ragok. Igen, de ebből összesen 60, esetleg 7. A magyarban főnévrag 34 van. Összeszámoltam. Tehát lóval, lóhoz, lónál, lótól, és így tovább, mindenki gyűjtögessen magának, 25-öt mindenki össze tud szedni, én 34-et össze tudok szedni, de én egy kicsit strapáltam magam. Tehát először is több van. Másodszor is a magyarban minden főnév ugyanazt a ragot kapja. Tehát azokban az indoeurópai nyelvekben, amik ragozó nyelvek, az angol nem, ottan egyáltalán semmit nem rakok hozzá a főnévhez, aztán kész. De amik ragozó nyelvek, mondjuk az orosz, abban máshogy kell ragozni mondjuk a skol, az akno, vagyis ablak, és a és mondjuk egy nőneműt. Mama. Mama, igen. Ezekhez más ragokat kell rakni, és nem csak a nem szerint van háromféle, hanem valami öt ragozási paradigma van, és akkor még nemekben is különböznek. Magyarban mindegyikhez ugyanazt rakom, tehát lóval, asztallal, házzal, ugye, hogy van egy hasonulás, hogy a V a ragok első hangjaként az olyanná válik, mint a szótő utolsó hangja, az egy másik dolog. De viszont mégsem egyféle ragot kell hozzárakni, hanem időnként egyfélét, időnként kétfélét, és időnként háromfélét. De ez automatikus. Ez pedig a hangrendi törvény, vagy magánhangzó harmónia törvénye. Tehát például az az eset, ami azt fejezi ki, hogy én mozgok valami felé, de nem rá, hanem csak mellé, az a hoz rag. De ez három alakban létezik, mint hoz, hez, höz. Az, hogy én valaminek a belsejében vagyok, az a ban-ben, ez két alakú. A-e. A hoz-hez-höz, az három alakú, és az előtte lévő szótő egyértelműen megmondja, hogy melyik ragot kell használjam. Tehát lóhoz, fűhöz, és éghez. Miért? Hát akkor most egy pillanatra megint megnyújtom a villanyt, és azt látjuk, na jobb, hogyha melyiket rakjam föl, ezt rakom föl, és ezt az ábrát tessék nézni, azt látjuk, hogy amikor az O váltakozik az E-vel a ragba, akkor az első formáns frekvencia azonos, és a második különbözik. Amikor az O változtakozik ővel és ével, akkor az első frekvencia azonos, és a második különbözik. És az, hogy a szó magas vagy mély vagy mi a fene, az a második frekvencia, tehát lóban és égben, illetőleg lóhoz, fűhöz és éghez. Tehát a második formáns frekvencia megmondja, hogy melyiket kell kivegyem. Abstrakte, van egy rag, ami csak azt mondja, hogy H, egy középső nyelvállású hang és egy Z, és a középső nyelvállású magánhangzót kiválasztja a szónak a a szóban lévő magánhangzóknak a második formáns frekvenciája. És olyan a magyarban nincs, hogy ú, ű és í váltakozzon egymással, majd mindjárt lesz róla szó, hogy miért nincs, de olyan van, hogy ú és ű váltakozzon egymással. És olyan nincs, hogy a ragozásnál mondjuk ú váltakozzon ével. Mindenki gondolja végig, amikor hazamegy, ilyen rag nincs. Tehát, ha több alakja van egy ragnak, akkor az első formáns frekvenciája azonos kell legyen, és a második formáns frekvenciája függ attól, hogy a szótőben mi volt. Hát ez azért már kezd érdekes lenni, nem? És az anyák valószínűleg azért ragaszkodnak ahhoz, hogy a gyerek szép tisztán ejtse a hangokat, ami azt jelenti, hogy az első formáns frekvenciákat igazítsa össze, mert ha a gyerek ezt nem csinálná, akkor bajba kerülne, amikor a szótőt tovább akarja ragozni. Magyarul és anyai nyelven a gyerek nem tudna szépen jól beszélni. Ugye? Tehát a gyereket leszoktatjuk arról, hogy az első formáns frekvenciát is csavargassa, mert az nagyon fontos. Azt egyértelműen azonosítani kell, hogy mi. Ez a környező nyelvekben nincs. Tehát az, hogy a ragozásnál ilyen szabályok legyenek, ennek a következtében ők nyugodtan, szabadon engedhetik az első formáns frekvenciákat is, úgy egy kicsit könnyebb beszélni. Na, akkor kérem tisztelettel, tehát az első miért kérdésre akkor válaszoltam. Most jön a második kérdés, ez már nem annyira érdekes, de esetleg valakit zavar. Miért nem váltakozik egyetlen egy ragban sem a magyarban az ú és az ű ível? Hát ez megint egy hipotézis, de szerintem nincs az a nyelvész, aki kétségbe vonná. Ez pedig a következőképpen szól. A magyarban a két lépésbe fogom elmondani. A magyarban az i az egy nagyon érdekes hang a mai magyarban. Tudnélik. Vannak olyan szavak, amiben a szótőben egyetlen egy magánhangzó van, tehát egy szótagosak, és az a magánhangzó i. És az i-ről láttuk az előbb, hogy annak jó nagy a második formáns frekvenciája, tehát az egy magas hang kell legyen. Ennek ellenére vannak olyan szótövek, amiben egyetlen magánhangzó van, a magánhangzó i, és mély hangú ragot kap. Kérem tisztelettel, mondok olyan szót, ami két szó, de csak abban különbözik, hogy magas vagy mély ragot kap-e. Szív. Ez egyrészt egy főnév, tehát ez a szervünk itten, és másrészt egy ige. Mint főnév, magas ragokat kap. Tehát szívem, szíved, szíve. Szívben. Mint ige, mély ragokat kap. Szívok. Szívod. Ugye a szívod az mély hangú, és az az ige. A szíved az viszont magas, és az a főnév. Tehát ha csak leírom azt, hogy szív, akkor még nem tudom, hogy ez a két szó közül melyik, de az egyik mély hangú ragokat kap, a másik pedig magas hangú ragokat kap. Ugyanilyen szópár a nyír, ami egyrészt egy ige, másrészt pedig, hát a fa, a nyírfa. Egy harmadik ilyen szópár az ír, ami egyrészt ugye az ige, másrészt a népnév, ugye az írek. Míg az ige az, hogy írok. És akkor van egy csomó szó, aminek csak egy változata van, tehát nem lehet önmagával összetéveszteni, úgy mondjam, de annak ellenére, hogy í van benne, ami egy magas hang lenne, annak ellenére ez határozottan mély ragokat kap, mondjuk a bír szó, az ige, bírok, bírsz, bír, hát azon persze nem látszik, mert nincs benne magánzó, bírom, bírod, bírja. Ez mély. Pedig egyetlen magánhangzó van benne, azaz i, és annak a második formáns frekvenciája jó magas. Na mostán mi ennek az oka? Hogy mi az oka, az egy feltevés lesz, de akkor rögtön annyit levonhatunk, hogy az i zavarná ezt a magas mély szabályt, és ezért valahogy a nyelv néhány évszázaddal ezelőtt megszüntette azt, hogy az í váltakozon az U-val és az Ü-vel, de az U és az Ü az még váltakozhatott egymással, és azért az a ragokban megmaradt, az a váltakozás. Na és akkor most mondok valamit, és az a valami a következő. A magyar nyelv legközelebbi rokonai az a két obiugor nyelv, a hanti és a mancsi. A hantiban és a mancsiban nincs magánhangzó harmónia törvény. A finnben van. A finnben egy kicsit más, mint a magyarban, de abban is az van, hogy ha egy szótő magas, akkor magas ragot kap, hogyha mély, akkor mélyet. Ellenben a török nyelvekben borzasztó precíz a magánhangzó harmónia, és nagyjából olyanok a szabályok, mint a magyarban. Ebből ne tessék a nyelvrokonságra elhamarkodott következtetéseket levonni, mert mi mindenképpen évszázadokig török törzsekkel éltünk együtt, tehát a beszédakusztika nyilván összecsiszolódott, de a hát a nyelvészek úgy szokták hívni, hogy oszmán török, de szóval ez a török köztársaság török nyelve, abban nem 3-3-2 az összetartozó magánhangzóknak a száma, hanem 4-2-2. Mik ezek? U, Ü, Ü, I. O és Ö, A és E. Itt ezek váltakoznak egymással. Na most az oszmán törökben vannak tehát 4 alakú ragok. Amiről csak annyit lehet tudni, hogy zárt magánhangzó van a ragba, hogy az a zárt magánhangzó a 4 lehetőség közül melyik, azt a szótő dönti el, és megint mondom, hogy ez a 4 hang az U, az Ü, az Ü és az I. És akkor most fölteszem, törökből nincsenek ellipsziseim. Nem tudom, hogy valakinek vannak ellipsziseim. Én a törökben pontokat láttam, azt nem rajzoltam föl, de erre nem is lesz szükség, tudnélik. Itt vannak, most nem az ellipsziseket mutatom, hanem csak a középpontokat. Ezek a magyar adatok. Ha a magyarban is lenne egy mélyhangú i, tehát egy ü, hogy kell ezt kiejteni? Mindjárt elmondom, majd amikor föl lesz gyújtva a villany, akkor hol lenne ez a hang? Hát mindenki látja, hogy hol lenne. Hát itt van neki hely. Ugye itt van az u, itt van az ü, és ott fönt van az i. Itt van neki egy hely. Tehát valahol itt kellene legyen a magyarban a mélyhangú i, Ha volna, meg tudnám mondani körülbelül a rezgés számokat. Csak nincs. Na mostan az oszmán törökben ó van és ő van, és é nincs. Tehát azt akkor tessék lehagyni róla. És a van és e van, és azok föltételezhetően nagyjából ott vannak, mint a magyarban. Na, akkor kérem tisztelettel, tehát látjuk, hogy váltakozhatna az i is az u-val és az ü-vel, de az kétféle i kellene, föltehetően, és az nincs, ezért nem váltakozik velük. Na mostan akkor. Az észtben van egy érdekes hang, ami gyakorlatilag senki, aki nem észt, nem tud kiejteni. És az pedig az OÖ rendszerben helyezkedik el, és mindjárt mondom, hogy hogy kell olyan csinálni, és akkor mindenki próbálkozhat vele, hogy kiejtse. És aztán, hogyha találkozik egy észttel, akkor kérdezze meg, hogy jól ejti-e. Én nekem nincs benne gyakorlatom, de tökéletesen meg tudom mondani, hogy kell csinálni. Tehát, mi történik akkor, amikor mi nem útejtünk, hanem ütejtünk? Hát a második formáns frekvencia magasabb, valamit csinálok a nyelvemmel. Igen, de mi van akkor, amikor én nem ítejtek, hanem üt? Az i-nek a második formáns frekvenciája magasabb, mint az ü-jé. Tehát az ü-jé alacsonyabb, mint az i-jé, de magasabb, mint az ú-jé. Hát persze, mert magas hang. De mitől alacsonyabb, mint az i? Na, hát ezt könnyen meg lehet mondani. És megint azt kell mondani, hogy a magyar nyelvtannak az alapfogalmai régebbiek, mint hogy valaki egyetlen frekvencia analízist végzett volna, mert magyar nyelvtan már volt, amikor még gramofon se volt, és a magyar nyelvészek akkor azt mondták, hogy az ű az zárt és magas hang, de ajakkerekítéses. Tehát az ember úgy csinál íből üt, hogy ez ínél szét van húzva a szája, és úgy nagyjából ilyen keskeny, viszont az ünél csücsörít, kerekíti. Ugye? Na most, miért lesz a második formáns frekvencia alacsonyabb, ha kerekítjük a szánkat? Hát nem attól lesz alacsonyabb, hogy kerekítjük, hanem attól lesz alacsonyabb, hogy kicsit csücsörítjük is ilyenkor, és hosszabb lesz itt ez a rezgő üreg, ami a szájpadlás vége és az ajkak között van, és hogyha hosszabb az üreg, akkor egy kicsit alacsonyabb lesz a frekvencia. Tehát, hogyha én ajakkerekítéssel mondok ki egy hangot, akkor annak a második formáns frekvenciája alacsonyabb lesz, mint a nem ajakkerekítéses, és hogyha nem finnugor vagy török nyelven beszélő mondja, akkor valószínűleg az első formáns frekvencia is megváltozik, de az nálunk nem tud. Na tehát, hogy ejtünk mély hangú itt? Hogy ejtünk török ü hangot, ami például a basi szóban van, amit a török nem basának mond, az ott nem a, csak a magyarnak akkor már nem volt meg a mély hangú üje, és ezért úgy hallotta, hogy basa, az basi, basi, hogy csinálunk ilyen? Hát képzeljük el, hogy egy út akarunk ejteni, de nem hagyjuk a szánkat kerekedni és csücsörödni, hanem továbbra is így széthúzva, tehát ez ilyen hosszúkásra hagyjuk. Tehát valami ű-szerű hang. Ezt a török gyerek megtanulja gyerekkorában, és utána különösebb erőfeszítés nélkül ejti, míg mi nem tanuljuk meg gyerekkorunkba, és ehhez fizikusnak kell elmenni előbb, hogy az ember megtanulja a rezgő üregeknek a tulajdonságát, és nyelvésznek, hogy, hogy megtanulja, hogy melyik hang ajakkerékítéses és melyik nem, de utána már mesterségesen tudunk ilyent ejteni. Tehát nem csak az a helyzet, hogy én azon az ábrán meg tudom mondani azt is, hogyha a magyarban lenne ilyen hang, akkor melyik frekvenciáknál lenne, hanem némi tudatos erőfeszítés után ki tudom ejteni. Az más kérdés, hogy egy törököt kellene megkérdezni, hogy jól ejtem-e. Na mostán, az észtnek van egy hangja, ami az az E-nek, nem az E-nek, tehát a középzártnak, a mély hangú változata. Ez nem, hogy a magyarban nincs, ez gyakorlatilag semmilyen másik európai nyelvben sincs. Hogy csinálom ezt? Az E-nek a mély hangú párja a magyarban az O. Igen ám, de az O ajakkerekítéses. Hát most hagyjuk el az ajakkerekítést. Tehát tartsuk a szánkat úgy, mintha ét ejtenénk, de a torkunkat megkezeljük úgy, mintha ót ejtenénk, és akkor ezzel mindenki elszórakozhat, és akkor kiejt egy hangot, amire mindenki Magyarországon azt mondja, hogy ez egy képtelen hang, de az észteknek van egy ilyen. Na hát akkor mostán kérem tisztelettel. Továbbra is ott tartunk, hogy a magyarban a mély hangú i, tehát az ü hang nincs. De ott hiányzik valami a frekvencia diagramon. Tehát az olyan zavaró, hát miért is nincs? Hát a töröknek van, hát miért van a töröknek, és miért nincs nekünk? És így tovább. De akkor most az a kérdés, hogy vajon régen volt-e? A régen az mondjuk 1000 év. És akkor erre azt mondja az ember, hogy hold biztos, hogy régen volt, mert különben nem tudná mindenki, hogy a bír szótőhöz mély hangú ragok járulnak, pedig í van benne. Tehát a mai magyar í hang az egy mély hangú ü és egy magas hangú í közös utódja. És még valahonnan emlékszünk rá, hogy ez mély hangú és mély hangú ragokat kap. A bír. Nem a bír az egyetlen ilyen, mondjuk a híd. Az is mély hangú, hát ragozza végig valaki magába is látja. Na mostan akkor egy még kalandosabb kérdés az, hogy vajon manapság nincs-e még mindig valami különbség a két í hang között, mert hogyha nem volna, akkor az emberek legalábbis gyerekkorukban hibákat követnének el, hogy milyen ragot tesznek egy csak itt tartalmazó szótőhöz. Erre a kérdésre nem tudok válaszolni. Évekig jártam a beszédakusztikusok nyakára, hogy ezt a kérdést vizsgáljuk meg. Ők hajlamosak is voltak, nem voltak benne fanatikusak, de néha hajlandók voltak ebbe betársulni, és néha az volt a gyanúm, mintha látnánk valami különbséget, tehát a megmért görbéken. Néha meg az volt, hogy nem látunk. És a dolog ennyiben maradt. De egy kolléganőm, aki horvát anyanyelvileg, ha bár ő tagadja, és ő azt mondja, hogy magyar az anyanyelve, de azt is mondja, hogy az anyja is ezt szokta állítani, de az anyja téved, mert az anyjának az anyanyelve horvát volt, és erre ő rájött. Tehát nem mindig tudja az ember, hogy beszélt gyerekkorában, egészen kicsi korában. Szóval a kolléganő azt állítja, hogy nekem mások egy kicsit a magánhangzóim, mint a többi kollégájának. Na mostan ez vagy igaz, vagy nem igaz, de ez azt jelenti, hogy amikor az ember saját maga hallás alapján akarja eldönteni, hogy hány í van a magyar nyelvben, az nem megbízható. A fizikai módszerek a megbízhatóak, de nekünk ezt a kérdést azok alkalmazásával sem sikerült eldönteni. Na akkor miért beszélek róla? Azért, mert viszont a szlovákban van válasz. Csak kétféle. Az én anyám és az egyik nagynéném az a Duna fölött született, és a polgári iskolát szlovákul járta. magyar anyanyelvű volt az egész falu, de polgári iskola az már városban volt, és azt az állam tartotta fönn. Tehát ez Nyugat-Szlovákia. Ők azt mondták, hogy a szlovák helyesírásban kétféleképpen írják az i-t, i-vel és y-nal. De, mondták nekem, a két i-t teljesen ugyanúgy kell kiejteni, és a gyerekeknek ezt úgy oktatják, mint mi, a j és az l-y közötti különbséget. Tehát van egy lista szavakból, amikben y-t kell írni, és nem i-t, és a gyerekkel bemagoltatják. És ez a vibrané szlova, tehát a válogatott szavak. És akkor a gyerek ezt bemagolja, és akkor későbbiekben már tud helyesen írni. Tehát ez volt a Nyugat-Szlovákiában polgári iskolába járt, tehát a 20-as, 30-as évek rokonaimnak a válasza. Ezzel szemben van nekem otthon egy elemi Tóth nyelvtan nevű nyelvkönyvem, amit 1919-ben adtak ki Budapesten, hát ugye a népiskolai tanítók és nem tudom ki számára, aminek a szerzője kelet-szlovákiai volt. Sáros megyéből, Sáros megye, az tessék Jókait olvasni, arról nevezetes, hogy ott az emberek hibás magyart, hibás szlovákot és hibás németet szoktak keverni egymással. Legalábbis Jókai idejében így volt. Sáros megye még valamiről híres, azt majd mindjárt elmondom, de annak nincs beszédakusztikai vonatkozása, nyelvi van. Na de, szóval ez a sárosi szerző, ez egy csomó példamondatot adott, amire a nagynéném azt állította, hogy ez hibás szlováksággal megírt szlovák példamondat. De azt megláttuk, hogy a magyar példamondatai is időnként hibásak. Hát egy sárosi szerzőtől ezt várja az ember. De viszont mit mondott a sárosi szerző, Gerő Jánosnak hívták egyébként, mit mondott az i és y kérdésére? Azt mondta, hogy ez egy nehéz kérdés, mert ahhoz oda kell figyelni, hogy az i és az y hangot megkülönböztesse az ember, de az i kétségkívül egy vékonyabb hang, míg az y az hátrább képződik a torokban. Tehát 1920-ban Kelet-Szlovákiában volt különbség az i és az y között, míg Nyugat-Szlovákiában nem volt. Magyarországon a magas és a mély hangú i már 1920-ban is valószínűleg egyformán hangzott, valószínűleg több száz évvel ezelőtt hangzott máshogy, de még mindig nem vagyok benne egészen biztos, hogy valami nagyon finom akusztikai mérésekkel nem lehetne szétválogatni, de ez senkinek nem sikerült. Na most akkor elmondom a másik történetet, az rövid, nyelvi szempontból érdekes, akusztikailag nem. Hát kérem, volt egy Poniatowski nevű lengyel, hát nemes ember természetesen, és a lengyeleknél nem volt különbség a köznemesség és a főnemesség között, az hivatal volt a lengyeleknél. Tehát ez egy lengyel nemes ember volt, aki azonban magas hivatalokat töltött be. És egy időben ő valamelyik dél-lengyelországi megyének volt a starosztája, ami Magyarországon a főispán lett volna. És ugye abban az időben 13, mások szerint 16 felvidéki város el volt zálogosítva a lengyel királynak. Ezt még Zsigmond zálogosította el, a Zsigmondnak állandóan pénzzavarai voltak, és egy alkalommal 16 város, hát nem nagy város, de város, de ilyen középkori tisztességes városokat zálogba adott a lengyel királynak bizonyos számú aranyért, erre különböző állítások vannak a történelmi irodalomban, de nem egy óriási összeg. És akkor azt mondta, hogy majd amikor lesz neki, akkor visszafizeti, addig a lengyel király az ottan szedheti az adókat. Na igen, de hát, hogyha az adókat szedi, akkor a közigazgatást is bevezette. Tehát ezt a 16 várost, ezt a lengyel törvények szerint igazgatták. Dacára annak, hogy Magyarország területén voltak. Ez 16 ilyen kis szigetke volt. Na mostan a dél-lengyelországi megye starosztája, az szépen csinált egy körutat ebben a 16 városban, hát ugye ezek is az ő felügyelet alatt tartoznak, most megnézi őket. És aztán olyan élményei voltak, mert ugye amikor nem éppen a városban volt, akkor látta a magyar nemeseket mulatozni, meg nem tudom mi. Ezek a magyar nemesek, ezek leginkább szlovákok voltak, de ez megint egy nyelvi kérdés, szóval ezt én szlovákul mondanám, akkor nem hangzana ennyire őrülten. Tehát általában szlovák nyelvű volt az a nemesség, amit azonban hát az magyar nemesség volt, szóval a Magyarország nemesei voltak, és azok máshogy mulatoztak, mint a lengyelek, és hát Borti volt mind a kettő, de hát mást énekeltek hozzá, meg nem tudom, és akkor ezeket a Poniatowski leírta. Poniatowskiból később Lengyelország királya lett egy időre, aztán még később Lotaringia királya volt, mert a lányát hozzáadta azt hiszem a 14. Lajoshoz, de szóval a francia királyhoz, és akkor a francia király egy általa meghódított területet odaadott neki, hogy a Poniatowski ottan királykodjon, hát mégis az a pósa, ugye. Na szóval ez a Poniatowski a következőt írja le. Sáros vármegyében utazik. Ugye ott is volt egy vagy két város, ami hozzátartozott, de most nem a városban van, hanem egy ilyen lóváltó helyen, már szóval postaállomáson van, és a következőt látja. Hát azzal kezdi, hogy Magyarországon még a nők is tudnak latinul. Ugye Lengyelországban a nemes emberek tudtak latinul. Jól vagy rosszul, de tudtak. De az asszonyok nem tudtak latinul. Magyarországon a nők is tudnak latinul, írja. Sőt, és akkor elmondja a történetet. A történet az, hogy a postamester felesége, szóval ottan különböző társaságok vannak, mert ugye ottan letelepedtek megebédelni, és a Poniatowski társasága az egy tűz körül ül, és húst sütnek. Hát ez nem vendéglő, ez postaállomás, tehát ha nem akar a meglévő készletből enni, akkor a vele hozott dolgokat elkészíti. Szóval Poniatowskiék sütik a húst. És a postamester felesége odaszól a kutyának, tehát a posta kutyának, ugye a postaállomás kutyájának, hogy menjen oda és nyalja föl a lecsorgó zsírt. És mondja a Poniatowski, a kutya megértette. A postamesterné latinul szólt a kutyához. Mondom, Sárosvár megyében vagyunk. Tehát nem egészen triviális, hogy kellene a postaállomáson beszélni, ahol a nép hibás magyar, hibás szlovák és hibás német nyelven beszél. A postamester tud latinul, mert ő neki mindenkivel értekeznie kell. Emiatt a postamester felesége is tud latinul. A posta kutyát történetesen latinul tanították meg. És nem magyarul, tótul vagy németül. Hogy miért, azt nem tudom, de ezt a Poniatowski jegyezte föl, aki később kétszer is király lett. Na, szóval most ezek után Sáros vármegye beszédakusztikája az egy érdekes kérdés, de határozottan ezt írja a Gerő János, az elemi szlovák, elemi tót nyelvtan című könyvében 1919-ben. Tehát, hogy van-e kétféle i, vagy nincs kétféle i, az még egy nyelven belül sem egyértelmű, és a mai magyar beszédakusztikában ez a függőleges szerkezet, ez hiányos, mert nincs egy ü hang, És hogyha lenne, akkor sokkal szabályosabb lenne, de most emiatt nem fog mindenki felnőtt korában megtanulni ütejteni. Habár annak idején, amikor oroszt kellett tanulnunk, akkor jól jött volna. Na, szóval a helyzet az, hogy ennyit erről a függőleges szerkezetről, és ennyit a hozzánk közel álló nyelvekről. Most szándékosan nem rokon nyelvet mondok, mert én meg vagyok győződve, hogy az ugor nyelvek közelebb állnak hozzánk, mint a török nyelvek, nyelvtanra, meg genetikailag, meg mi. Még a finn is közelebb áll, de azért valahol a török is rokon, ha távolabb is, és beszédakusztikára viszont a török van közelebb. Hát, édes Istenem, legalábbis magánhangzókra. Mássalhangzókra az egy másik kérdés, mássalhangzókat sokkal nehezebb tanulmányozni, és ezért kevésbé is tanulmányozzák. Bonyolultabb mérés. Na mostan akkor. Akkor most még egy. Most jönnek mássalhangzók. Mássalhangzókról keveset akarok beszélni, azért is, mert nincsenek itt mérési eredmények, meg mi egyebek, de azért valamit beszélek. A következő a helyzet. A magyar az a többi európai nyelv mintájára betűírással ír. Ugye a japán nem, a japán a szótagíró. Miért írnak az európai nyelvek betűírással és nem szótagírással? Hát, egyszerű válaszolni. Ha valakinek van ráérő negyed órája, amikor egyedül van és éppen nem tud mit csinálni, akkor próbálja ki, hogy hányféle olyan szótagot tudna csinálni, amiben csak egy O hang lenne, de a mással hangzók azok tetszőlegesek. Hát sokat. Sokat bizony, mert gyakorlatilag bármelyik mással hangzót rakhatja az O elé, és akkor még az A után is rakhat. És akkor ez nem tudom, hogy 30 a négyzetem vagy valami ilyesmi, és az már 900, és akkor képzeljük el, hogy csak ott tartalmazó szótag volna 900, és akkor ért tartalmazó szótag is volna 900, hát eléggé nehéz lenne így írni. Miért tud szótag írni a japán? Hát azért, mert a japán nyelvnek egyetlen kivételtől eltekintve az a szabálya, hogy csak magánhangzóra végződhet szótag. Az egyetlen kivétel az, hogy N-re végződhet, ezért van neki egy külön jele az N-re, és hogyha magánhangzó után még van egy N, akkor azt odarakja. És akkor, ha csak egy mással hangzó és egy magánhangzó van, akkor már csak 30 féle szótag van, amiben A van, de a japánban még kevesebb is a mással hangzó, és akkor emiatt az egész japán szótagírásban 72 jel van, és 72 jelet azt már meg lehet tanulni. És akkor ezért a japán írás az a milyenhez képest egy gyors írás. De ezt az európai nyelvekkel nehéz lenne megtenni. Ennek ellenére, na várjunk, fokozatosan közelítek hozzá. A székely rovásírás ugyanolyan betűírás, mint a latin betűs magyar írás. Egyetlen kivétellel. A K-t jelölő betűből kettő van, egy magas magánhangzó előtt vagy után, és egy mély magánhangzó előtt vagy után. Miért van ebből kettő? Hát mit tudom én? Hát a székely rovásírást valamikor a honfoglalás utáni első 1-2-3 században átdolgozták, ez egy nyugati türk rovásírás volt, de átdolgozták a magyar nyelvre, és maga az is egy érdekes kérdés, hogy miért, és erre sem lehet tudni a választ, de, és akkor lényegesen megváltozott neki a helyes írása. De az ember azt mondja, hogy ha most kétféle K van benne, akkor talán régen is kétféle K volt benne. És akkor mostan viszont az a helyzet, hogy a török nyelveket Manapság írják latin betűkkel, tehát a Mustafa Kemal Atatürk ugyanaz, aki megtiltotta az állami szolgálatba a fejkendő viselését, meg egy csomó ilyen dolgot, az 24-ben vezette be a latin betűs írást az arab betűs helyett. Hát az jobb is volt a török nyelven, mert az arabok nem jelzik a magánhangzókat. De egy csomó török nyelvet a 20. században ciril betűvel írtak, de írtak török nyelvet arab betűkkel is, például az oszmán törököt 24-ig, de még perzsa betűkkel is írták, tehát a török nyelveket sokféle módon írtak, de volt egy eredeti, saját török írás még a 8. században. És ez az orkhoni feliratoknak az írása. Ez volt az ótörök kaganátus, de ez nem az első török állam volt, hanem már ez is a harmadik török állam volt. Mondom, 8. század, és a két vagy három nagy kánnak a sírján vannak ilyen kőbevésett szövegek, egy eposz, meg nem tudom mi. És hát ezek kőbe vannak vésve, következésképpen fönnmaradtak, és az 1800-as évek végén egy Tomsen nevű, nem svéd, finn nyelvész elment, lemásolta, és aztán megfejtette. Miért ment el a Tomsen az Orkhon vidékére? Hát azért, mert az akkor az orosz birodalom része volt, most Mongólia. És a Tomsen, mint finn, a cár alattvalója volt, tehát ő utazhatott az orosz birodalomban, míg egy svédet nem engedtek volna be a Távol-Keletre. Esetleg beengedték volna Szentpétervárra, de Távol-Keletre nem. Ugyanilyen okból fedezte föl Przewalski a Przewalski lovat, tehát a vadlovat, az is ott a Mongólia határán. Ő ugyanis cári lengyel volt. Tehát ő is utazhatott keletre. Míg hogyha ő porosz lengyel lett volna, akkor nem engedik el olyan messzire, ahol a Przewalski lovakat megláthatja. Tehát a Tomsen odament, lemásolta az írásokat, utána néhány évig nézte, és aztán megfejtette. Hát a szogd írásból fejlődött ki az orkhoni rovásírás, és az orkhoni rovásírásból fejlődött ki az összes többi rovásírás, tehát végső soron a székely rovásírás is, csak az már sok évszázados fejlődés. És a szogdírás szótagírás volt. Az orkhoni türk rovásírás nem volt szótagírás, de alkalmazott egy trükköt. Volt benne 10 mással hangzó, ami különböző jelet kapott a szerint, hogy utána magas vagy mély magánhangzó jött. Ezzel szemben az orkhoni rovásírás nem különböztette meg az ót az étől és az ót az őtől. Miért is nem? Hát mert hogyha jelöli a mással hangzón, hogy magas vagy mélye a magánhangzó, akkor már minek jelezze a magánhangzót? Na de, most jön a lényeg. A K hangnak 5 írásmódja van az orkhoni türkrovás írásban. És azonnal megmondom, hogy az utána következő magánhangzó szerint mi ez az 5, csak ehhez elő kell szedjem a puskát, ami egy művem, ami még 1989-ben jelent meg egy akusztikai folyóiratban. Na, tehát a következő van. Ezért van a székely rovásírásban még mindig 2 jel a K-ra, míg a többire csak egy van, mert a K valahogy annyira különbözik az utána következő magánhangzó miatt, szerint, nem kíván törlendő, hogy teljesen mást hallottak, és akkor az egy normális ötlet volt, hogy akkor máshogy is írják. Na kérem. Ez most a magyar nyelvből van, Tudnék, egy, az Olaszi Gábor által vezetett csoport valamikor 1982-ben a Magyar Posta számára, hát ők akartak csinálni egy ilyen mesterséges beszédgeneráló programot. Ez arra lett volna jó, hogyha megváltozik egy telefonszám, akkor nem egy postásnak kell állandóan bemondania, hogy a szám megváltozott, és hívja a 364-552-t, hanem a gép. Na és akkor ők arra az eredményre jutottak, hogy külön mással hangzókból és magánhangzókból nem tudják összerakni, de mással hangzó, magánhangzó párokból már igen. Na és a K. Határozottan más a K-nak a kiejtése. U, O, E, Ő és I előtt. Ez most öt. És az orkhoni feliratokon öt különböző K betű van. Na most mit tanulunk ebből? Ebből azt tanuljuk, hogy milyen jól jön egy kis fizikai beszédakusztika akkor, amikor az ember régi írásokat fejt meg. Persze a Thomsennek ez későn jött, mert ő 1890-valahányban fejtette meg az orkhoni rovásírást, és azért tartott neki évekig, mert ez a rendszer nem akart neki beugrani. Mert ő neki még nem is finn volt az anyanyelve, ahol van magánhangzó harmónia, csak nem pontosan olyan, mint nálunk meg a törököknél, hanem neki svéd volt az anyanyelve, ahol ilyen nincs. Egyáltalán nincs. Na ezért tartott évekig. A magyarban a K az gyakorlatilag bármelyik magánhangzó előtt máshogy hangzik, mint egy másik magánhangzó előtt. Az N hang az csak kétféle. Tehát máshogy hangzik magas és mély magánhangzó előtt. És mi a magas és a mély? A magánhangzó második formáns frekvenciája, hogy magas-e vagy mély. A ng hang, amit a magyar általában nem tart külön mással hangzónak, de mondjuk ez van a harang szóban, a G előtt, meg egy néhány ilyen szóban, az viszont függetlenül hangzik az őt követő magánhangzónak a minőségétől. Tehát a mással hangzó időnként nem reagál arra, hogy milyen magánhangzó jön utána, időnként arra reagál, hogy magas vagy mély magánhangzó jön utána, időnként pedig minden magánhangzó előtt különbözik, de ez csak a K és a G magyarul. Na most, akkor most elmondom, hogy valakiben ne maradjon hiányérzet. Elmondom, hogy az orkhoni feliratok ótürk írásában melyik mással hangzóknak van két változata, és melyikeknek van egy változata, és egy olyan van, mint mondtam, aminek öt változata van, és az a K. Tehát két változata van annak, hogy B, D, G, J, L, N, R, S és T. Míg egy változata van annak, hogy C, M, P, S, Z és N. G. Ugye ez az NG. Tehát ez van az orkhoni feliratok ótürk nyelvének az akkori helyes írásában. A magyarban ebből tényleg az N az két alakú. A ng az egy alakú. A K legalább öt alakú, tehát ennyiben stimmelünk az orkhoni feliratok ótürk nyelvével. A többire vagy nem néztem meg, vagy már elfelejtettem 19 év alatt, hogy mi volt az eredmény. Meg tudnám nézni itt helybe is, de mondjuk az 5 percet venne igénybe, és addig a társaság unatkozna. Na, tehát ugye a helyzet az, ne tessék azt hinni, hogy a különböző népeknek, vagy nyelveknek, ez most mindegy, ugyanaz a beszéd akusztikája. Mindnyájan emberek vagyunk. Alapjában hasonló a torkunknak, a szájpadlásunknak és efélének az alakja, ha bár nem teljesen. Hát ugye, ha megnézünk egy vietnamit, annak minden testmérete kisebb, de még a testarányai is mások, és ha megnézünk egy svédet, akkor az általában 10 centivel magasabb, mint mi, és hát emiatt a természetes hangok, amiket kényelmes neki kiejteni, azok is egy kicsit alacsonyabbak. De alapjában, alapszerkezetben minden embernek a torka, nyelve, garatja és így tovább hasonló. Ennek ellenére az egyes nyelvek beszédakusztikája más. És beszédakusztika szempontjából a magyar lényegesen közelebb van a törökhöz, mint mondjuk a némethez. Ez nyelvileg is igaz, tehát akárhogy is nem vagyunk olyan közeli rokonai a törököknek, mint sokan hiszik, a törököknek lényegesen közelebb nyelvi nyelvrokonai vagyunk, mint a germánoknak. Ezt semmi nyelvész nem vonja kétségbe. A vita azon van, hogy mennyire vagyunk közel a törökökhöz. Tehát a beszédakusztika az módszerében egy nemzetközi tudomány, mert hiszen minden embernek körülbelül egyforma a torka, a nyelve és így tovább. Amiben megkülönbözik, az pontosan leírható. Ugyanakkor, mint nyelvi jelenség, hogy milyen magánhangzóink, meg milyen mással hangzóink, meg nem tudom mik vannak, az nyelvileg különbözik. És itt egy magyar, az nagyon otthonosan tudna beszélgetni egy magyar beszédakusztikus egy török beszédakusztikussal, míg egy német vagy egy angol beszédakusztikusnak eléggé idegen lenne az, amit ők beszélnek. Na, akkor még egy dolog. Vannak a Bushman és Hottentotta nyelvek. Manapság ezt nem illik így mondani, mert mind a két név eredetileg gunynév volt. A Bushman az azt jelenti, hogy bozót ember angolul, de afrikánszul is eléggé hasonló. A Hottentotta az meg egy német szó volt rájuk, ami valami olyasmit jelent, hogy hebegő. Hát mert nem értették, amit a Hottentotta beszél. Na jó, most Kajszannak kell őket mondani, ebből a Kaj a Hottentotta és a Szana Bushman, de hát nincs ember szerintem a terembe, aki 10 perc múlva emlékszik, hogy melyik a Kaj és melyik a Szan, míg a Bushmant és a Hottentottát azt legalább egy néhányan meg tudnák különböztetni fényképről. Szóval a Bushman és Hottentotta nyelvekben van egy vagy néhány, mondjuk mással hangzó, nehéz megmondani, hogy mással hangzó vagy magánhangzó, ami csettintő. Hát mi is tudunk csettintő hangokat mondani, azt mondjuk, hogy például ez egy csettintő hang. Na de ezt magyar ember kizárólag a ló hívására, vagy valami ilyesmire használja, beszéd közben nem csettint. Csettinteni akkor csettint, amikor valami érzelmet akar kifejezni, mondjuk. A Hottentotta nyelvekben azonban ez egy, esetleg két vagy három, teljesen szabályos, mással hangzó. Nem arról van szó, hogy csettinteni csak a Hottentották tudnak, mert nekik úgy nőtt a szájpadlásuk, hanem ők azt megtanulták gyerekkorukban, míg mi nem. Ezért nekünk borzasztó mesterkélt egy ilyen csettintés, a Hottentottának meg nem mesterkélt, mert ő ezt tanulta gyerekkorában. Na már most, miért mondom én ezt? Azért mondom, ugye az előbb mondtam, hogy a mással hangzókat nehezebb analizálni, de aztán pláne nehezebb a fölismerési elveket megfogalmazni. Láttuk, hogy az magánhangzónál egyszerű. Megmérem az első meg a második formáns frekvenciát, és akkor abból megmondom, hogy ez I volt-e vagy U. Magyarul és angolul is máshogy néz ez azért ki, amikor már mással hangzókról van szó. A mással hangzó nem olyan egyszerű, mint egy magánhangzó. Miért is nem olyan egyszerű? Hát erre két válasz van, de ez a két válasz ugyanaz. Az egyik az, hogy az ohm törvény miatt. Ez az ohm, ez az, amiről az elektromos ellenállás mértékegységét elnevezték, ez egy német fizikus vagy mérnök volt, de az ohmnak van egy törvénye vagy tétele beszédhangokra. Ez pedig úgy szól, hogyha egy hangot tetszőlegesen hosszú ideig ki lehet tartani, akkor csak az egyes rezgésszámú összetevők aránya számít benne, az időbeli viszonyok már nem. Hát akkor ezt könnyebb kielemezni. A magánhangzók ilyenek, miért ilyenek? Mert a magánhangzót tetszőlegesen hosszú ideig ki lehet tartani. Azt mondom, hogy ó, és akkor ezt egészen addig tudom tartani, amíg a lélegzetből telik. Tordján József pedig tetszőleges hosszú ideig tudta kitartani. Tudjuk, a Tordján valamikor a konzervatóriumban, vagy zeneakadémián, vagy hol kapott kiképzést, és ott megtanulta azt, amit az operaénekeseknek tanítanak, hogy hogy kell valahogy a szájuk szélén titokban levegőt venni, miközben az áriában azt a hosszú izét éneklik. Ezért a Tordjánnak nem tudtak a szavába vágni még az újságírók sem, mert látszólag nem vett lélegzetet. Ez politikusnál nagyon hasznos, de kevés politikus tudja azt, amit a Tordján tudott. Na, szóval a helyzet az, hogy a magánhangzókat tetszőlegesen hosszan ki lehet tartani, tehát az ohm törvény következtében egyszerű az akusztikai szerkezetük. Van-e olyan mással hangzó, amit tetszőlegesen hosszú ideig ki tudok tartani? Van. Például azt mondom, hogy egy néhány ilyen mással hangzó van. Ezeknek is egyszerű az akusztikai szerkezete, de nem olyan egyszerű, mint egy magánhangzónak. Ellenben vannak olyan mással hangzók, amiket nem lehet tetszőlegesen hosszú ideig kitartani. Mondjuk egy kát nem tudok tetszőlegesen hosszú ideig kitartani, hát mindenki próbálja meg. Na mostán két mással hangzó érdekes módon átmenet a kettő között. Ez a r és a l. Azt, hogy r, az tetszőlegesen hosszú ideig ki lehet tartani, ugyanúgy, mint a sziszegőket, és azt is, hogy l. De csak a magyar, meg a skót erret lehet, meg a spanyol errek közül az egyiket lehet, és a másikat nem. Az angol erret már nem lehet tetszőlegesen hosszú ideig kitartani, mert ez nem berreg. A skóter berreg, és az angolok azzal szokták bunyolni a skótokat, hogy azok berregnek. Na mostan, most akkor megint jön a szlovák nyelv. Ugye mit mondott a magyar, nem a nyelvről, hanem a két nemzetről, vagy a két országról. Göncz Árpád, mint államelnök azt mondta egyszer, hogy ez két rosszul szétoperált sziámi iker. Tehát időnként borzasztó hasonlóságok vannak, hát az ezer éves közös történelem, meg mi egyéb miatt. Na mostan a szlovákban vannak olyan szavak, amikben nincs magánhangzó. Van egy egész mondat, ez egy ilyen mesterséges mondat, hogy dugd le az ujjadat a torkodba, strücs, prüszt, skrüsz, prök, vagy valami ilyesmi. Az egész mondatban nincs magánhangzó. Igen ám, de minden szóban van legalább egy L vagy egy R. A szlovák nyelvtan azt mondja, hogy egy szótagban mindig van egy magánhangzó, vagy annak hiányában legalább egy R vagy egy L. Tehát bizonyos fokig a szlovák nyelvtanban az R és L úgy viselkedik, mint magánhangzó, bizonyos szempontból meg úgy viselkedik, mint mással hangzó. Emiatt a szlovák nyelv, a helyes írása olyan, hogy az R-re és az L-re ugyanúgy rá lehet tenni a vesszőt, mint mondjuk az arra, meg az ura. Tehát ugye a magánhangzók hosszúságát egy rájuk tett vessző jelzi, a magyarban is, a szlovákban is. A szlovákban azonban ez a vessző jelzi még az L-nek és az R-nek is a hosszúságát. Ezek tetszés szerinti hosszban kitartható hangok. Tehát akkor normális dolog, hogy legyen belülük egy hosszú és egy rövid, és az is normális dolog, hogy lehessen jelölni ezt a hosszúságot vesszővel. Ellenben a J hangon, ami az ellipszilon, de ezt Magyarországon csak a palócok tudják kiejteni, a többi vagy J-t vagy L-et ejtette, a J hangon már nem lehet vessző a szlovákban. Az nem lehet hosszú, az csak rövid lehet, mert a L hang az nem tartható ki tetszőlegesen sokáig. És akkor most senki nem mondja nekem, hogy ő látott valami szlovák föliratot, ahol volt egy L és egy vessző, mert az a vessző nem rajta volt az ellen, hanem utána. A ljud szóban, ami népet jelent, van egy vessző, de az az L után van, és az a magyar ellipszilon. Az nem hosszú L, hanem lágyított L. Tehát a lágyított L nem lehet hosszú, és ezért rá nem lehet veszőt tenni. Hát kész szerencse, mert akkor lenne fölötte egy vesző, meg utána is egy vesző, és az már olyan nehézkes lenne, úgy így mondjam. Na, tehát akkor a helyzet az, hogy az sem teljesen egyértelmű, hogy mi a magánhangzó és mi a mással hangzó. És hát akkor láttuk, hogy miért nem egyértelmű, mert bizonyos hangokat, akkor is, hogyha mással hangzók, tetszőlegesen hosszú ideig lehet hangoztani. Ja, és akkor mostan az utolsó, ez lesz benne sztori is, de itten ez egy konferencia előadás, csak akkor keresem, az a Vicsi Klára és még valaki a szerző. A Vicsi Klára annak idején, ez 82, föltette magába, hogy ő rájön arra, hogy mi jellemzi a c és cs hangot. Ez egy nehéz kérdés, egy csomó nyelvben nincs is c vagy cs hang. Magyarban van. A környező szláv nyelvekben is van. És akkor a Vicsi Klára a következőre jött rá. Vett először egy sz hangot. Ez ugye tetszőlegesen hosszú ideig kitartható, de őnek nem kellett egy tetszőlegesen hosszú ideig kitartható sz hang, hanem csak kimondatott valakivel egy szótagot, ami esszel kezdődött, és akkor kivette belőle, ő még vagdalta a magnószalagot, tehát ez 82, addig vagdalta, amíg azt nem kapta, hogy ez innentől idáig sző, utána már jön a magánhangzó. Rendben van, és akkor ezt átmásolta más magnószalagokra, és azokat lejátszotta a megfigyelőknek, akik már nem tudták, hogy milyen szótagot mondatott itt ki, és akkor azt mondta, hogy most mondják meg neki, hogy mit hallanak. Na mostan akkor jön az eredmény. Az eredmény a következő. Amikor egy elég hosszú darabot, ja, és akkor ezt esetleg még úgy megduplázta, meg megtriplázta, tehát hogyha nagyon rövid darabot vett ki, akkor azt háromszor egymás után rakta. Na mostan akkor a helyzet a következő. Ha elég hosszú ideig szólt a sző, akkor mindenki azt mondta, hogy szöt hall. Ha nagyon rövid ideig szólt a sző, akkor mindenki azt mondta, hogy t hangot hall. Ha pedig közepesen hosszú ideig szólt a sző, akkor volt, aki töt mondott, volt, aki szöt mondott, de a legtöbben c hangot mondtak. Na most akkor emlékezzünk vissza, hogy valamikor 200-300 évvel ezelőtt hogy írták a c hangot. Az már 100 évvel ezelőtt volt. Na, vegyük egyszerűség kedvére a csöt. Mert a másik az volt, hogy ha viszont nem szövel kezdett, hanem sövel kezdett, akkor sö, cső, és megint té hangzott a szerint, ahogy rövidítette. Na most a régi helyesírásban volt egy katolikus helyesírás, és egy protestáns helyesírás, a csöre. És az egyik volt a CS, és a másik volt a TS. És nézzük meg, hogy egy csomó névben máig is a csét TS-sel írják. Azoknál református anyakönyv volt 200 vagy 300 évvel ezelőtt, és a pap így írta be. Na mostan. Ennek megfelelően a C-t azt többféleképpen írták azt is TS-nek, meg TZ-nek is írták. Tehát az világos volt, hogy ezek két hangból tevődnek össze, és az egyik az T. Aztán 100 évvel ezelőtt már CZ-nek írták, és akkor jött a Magyar Tudományos Akadémiának az a teljesen normális ötlete, hogy mivel C-vel csak a CZ-t írják, azért ott már Z-t el lehet hagyni. És ezek után még egy darabig eltért a helyesírás, az akadémiai helyesírás és a nyomdák helyesírása, és körülbelül egy generáció kellett arra, hogy ez összerázódjon. Tehát azt, hogy utca, azt írták két C-vel, írták CZ-vel, és írták TC-vel is, most TC-vel írjuk. Na de, miért mondom én ezt el? Hát először is az egy érdekes dolog, hogy ugyanannak az akusztikai valaminek a T, C vagy S értelmezése, elfogadása, tudomásul vétele attól függ elsősorban, hogy milyen hosszú ideig tart a hang. Másrészt azonban, hát ez egy érdekes eredmény volt, és ezt először a Vici Klára mutatta meg a 80-as évek elején, hanem most akkor általánosabb, nemzetpolitikai és nem tudom milyen kontextusba helyezzük a kérdést. Hát Milosevic elnök és valószínű háborús bűnös már elhunyt Hágába. Azért mondom, hogy valószínű háborús bűnös, mert nem ítélte előtt a hágai bíróság, mert meghalt, de fogadni mernék, hogyha nem halt volna meg, akkor elítélik. Na szóval ezt az embert Magyarországon CS-sel írjuk és ejtjük. Tehát amikor egy budapesti újságíró emlegette a politikust, akkor azt mondta, hogy Milosevic, és azt CS-sel írja. Ellenben, amikor a szabadkai esetleg újvidéki tudósító beszélt a tudósításban, akkor mindig Milosevicet helytett. És gondoljuk meg, hogy a Stevanovic, Zorán és Dusán, az TY-nal írja a nevét, és nem C-vel. Einstein első felesége Marit Mileva volt, az ő személyes iratai, tehát a személy azonossága, meg útlevele, meg nem tudom mi, az TY-nal írta a nevét. Hát ezeket az iratokat föltehetően Újvidéken adta ki a vármegye. Volt azonban Marit Milevának egy öccse, aki azután 37-ben eltűnt a Szovjetunióban. Hát valószínűleg a sztalini törvénytelenségek áldozata lett, de hát ugye ki tudja. Ő az első világháborúban orosz hadifogságba esett. És mivel úgy gondolta, hogy hamarabb hazaengedik, ezért nem magyarnak, hanem szerbnek vallotta magát. De nem engedték haza, később azonban a nagy októberi szocialista forradalom után valami kórházigazgató megeféle lett, orvosi egyetemet végzett. És szóval valami jeles ember lett belőle, és hát aztán tűnt el 37-be. Na mostan ez agy, ugye hova járt a Marics Mileva főiskolára? Hát Svájcba. Hát ott ismerkedett meg az Einstein-nel. Hova járt egyetemre a Marics Milos? Kolozsvárra. Ennek megfelelően az egyetemi papírjaiban az öcsike neve CS-sel van írva. Tehát ugye ők szerbek voltak, nem horvátok, tehát cirilbetűs volt a, amikor őket keresztelték, meg nem tudom mi, akkor cirilbetűs volt a személyirat. Aztán, hogyha ők valahova elutaztak, és valami papírt állítottak ki az utazáshoz, akkor valamilyen hatóság kiállította. A Marics Mileva számára Újvidéken állították ki, és TY-nal írták a nevet, ugyanazt a nevet, föltehetően Kolozsváron, amikor először latin betűvel bediktálta a nevét, CS-sel írták. És kérem tisztelettel, van egy másfél évszázados rejtély a magyar irodalom történetben. Ez a rejtély, hát kétfedelű a rejtély. Az első rejtély az, hogy honnan tudott Petőfi Sándor olyan jól magyarul. Ugye a magyar nemzeti... Miért rejtély ez? Petőfi Sándor anyja alig tudott magyarul, tehát rendkívül törve beszélt magyarul, a Hruz Mária. Fültanúk vannak, szóval. A papa folyékonyan beszélt magyarul, de hibásan. A Petrovics István. Ehhez képest a Petrovics Sándor egész jól tudott magyarul, nem? Hát hol tanulta meg? Hát az ember azt mondja, hogy az iskolában. Na de hát azzal, hogy lesz valaki költő, hogy az iskolában megtanul egy idegen nyelvet? Igen ám, de hova járt Petőfi iskolába? Hát az elemi iskolát az valahol Kiskunfélegyházán járta, de a gimnázium alsó néhány osztályát Aszódon, teljesen szlovák nyelvű környezet, a magasabb osztály, Aszódról el kellett vinni őt, mert az önképző köri társainak neki rontott, hogy az októtok. És annyira összeveszett az összes gyerekkel, hogy a papa elvitte őt, na hova vitte el? A pesti luteránus gimnáziumra, Deák térre. Az luteránus gimnázium volt, ennek megfelelően szlovák és német diákok jártak bele, valószínűleg latinul ment az oktatás. Tehát az iskolában olyan különösebben szép, tiszta, nagyszókincsű és így tovább magyar nyelvet nem tanulhatott, a szüleitől pedig még annyira se. Ennek ellenére egész jól megtanult. Magyarul ez a rejtély egyik fedele, de a rejtély másik fedele az az, hogy honnan származik a Petrovics család. Hát ez önmagában nem lenne egy nagy kérdés, mert a Petrovics István az valahonnan Trencsén megyéből vándorolt be, és a Hruz Mária is. Tehát Trencsén megyéből származtak, és szlovákok voltak. Igen ám, csak a magyar irodalom történet, egyébként amennyire én látom, de nem biztos, hogy én minden adatot ismerek, tökéletesen alap nélkül azt állítja, hogy a család eredetileg délszláv. Hát ugye, akkor most ez azért egy érdekes kérdés, mert délszláv luteránus nincs. Egy délszláv az vagy horvát, és akkor katolikus, vagy szerb, akkor görög-keleti, esetleg lehet szerb és görög-katolikus, mint a Marics Mileva anyai rokonsága volt, azok Ruzicsnak hívták magukat, és ezért TS-sel írták egyébként a nevüket, és nem TY-nal. De luteránus délszláv az olyan ritka, mint a holló, fehér holló. Na jó, de hát Istenem, hát áttért. Egy jeles prédikátor őt meggyőzte, illetve a nagyapját. Jó. Na most a helyzet az, hogy amennyire én látom, a délszláv eredet hangoztatása az egy dologra épül, arra, hogy a Petrovics az egy gyakori szerb név. Na és most jön az, amiért én ezt a mondtam, hogy egy sztorizás is lesz, ez pedig a következő. Szerb embert soha nem hívnak Petrovicsnak. Azt Petrovicsnak hívják. Csak amikor északon élő emberek füle hallja ezt, akkor Csének értelmezi. És akkor látjuk, hogy a Marics Mileva az TY lett, mert Újvidéken állították ki a latin betűs iratait, míg az öccse, a Marics Milos, az CS lett, mert neki Kolozsváron állították ki a latin betűs papírokat. Tehát valami van, hogy ahogy az ember északra halad délről, szlovákban teljesen egyértelmű a dolog, mert a csét azt úgy írják, hogy a C-n egy ilyen fordított háztető van, ezt megcsennek hívják a szlovákok, a két pedig úgy írják, hogy a T után van egy felső állású vesző. Tehát az a lágyított T. Valamiért, amikor a Kárpát-medencében az ember délről halad észak felé, akkor a hangfölismerésre az agyban lévő belenevelt program változik. És hogyha a Vici Klára alapvető művét szerbek, horvátok és szlovákok tanulmányozták volna, akkor esetleg ebből kijött volna valami, ami még a Petrovics család eredetének a megfejtéséhez is közelebb viszi azokat, akik ilyennel szeretnek szórakozni. Azonban ezekben az évtizedekben a különböző anyanyelvű emberek nem olvassák egymás akusztikai munkásságát. Miközben az újvidéki tudósító azt mondja, hogy Milosevic, és a budapesti szerkesztő visszakérdez, hogy mit is mondott a Milosevic, és egyiknek sem tűnik föl, hogy a másik nem azt mondta, mint ők, miközben minden magyar meg tud különböztetni egy két egy csétől. És kérem tisztelettel, hogy írták a Marics Mileva nevét? Hát TY-nal mondtam. Hogy írták volna a Marics Mileva nevét, hogyha nem szerb lett volna, hanem horvát? Ez a név létezik horvátul is. A C-n egy vesszővel. Horvát helyes írás. Marics Mileva 6 évig járt Zágrábba gimnáziumba, mert a család átköltözött a Szeremségbe valamikor, de az alatt is TY-nal írta a nevét, ami a horvát iskolai adminisztrációnak teljesen abszurdum volt, hát hogy lehet azt a nevet, hogy Marics TY-nal írni, ugye? Hát az egy C. Igen ám, csak a Marics Mileva az nem horvát volt, hanem magyar. Ugye más lett volna a helyzet, ha ő egy horvátországi szerb, akkor kapásból veszős C-vel írják a nevét a zágrábi gimnáziumba, mert hát át kell írni a ciril betűt latin betűre. Na de egy magyarral a tanárnő sem mert kötözködni, mert a magyarok azok vérmesek, és esetleg csúnyákat mondanak, vagy karikás ostort fognak pattogtatni, vagy verekednek. Tehát a Marics Mileva 6 évi zágrábi iskoláztatás alatt is megőrizte a nevének a TY-os helyesírását, mert magyar volt, nem horvát, mert magyar szerb volt, és nem horvát szerb, miközben Budapesten hol biztos, hogy CS-sel írták volna ezt a nevet, mint ahogy Kolozsváron az öccse nevét már CS-sel írták. Na, tehát itt van valami, aminek a megértéséhez az ilyen vizsgálatok közelebb vinnék az embereket, de valamiért mégsem viszik közelebb. Na, akkor most azt mondom, hogy én elmondtam, amit akartam, terveztem, és így tovább. És hát akkor nyilván az van, hogy amíg a vízipál el nem indul az autójával, addig lehet kérdezni. De hogy a vízipál mikor indul el az autójával, az csak a vízipál tudja.
Egészen pontosan akkor, amikor te befejezed.
Köszönöm szépen, Lukács Péternek a nagyszerű bevezető előadását. Biztos, hogy van megérdemli azt a szót, amit itt valaki elkezdett. Nem a manipuláció része volt, most következik. Én megígértem, hogy el fogom mondani a március 6-ai előadásnak a témáját. Ez nem a témáját, csak a címét fogom elmondani, és aztán mindent el fogom mondani. Készítettem egy kis szórólapot erről a rendezvényről. Az ezen lévő beltető szövegnél azért sokkal tudományosabban fogja erről ezt a témát megközelíteni. Úgyhogy én csak annyit mondok a március 6-ai előadásról, hogy érdemes lesz eljönni. A címe pedig a következő lesz. Hogyan működnek a nők? Ezek után, ha van idő, energia és kérdés természetesen, akkor természetesen néhány feleletben tervélni.
Hát esetleg a hogyan mellé még azt is mondhatjuk, hogy és miért úgy?
Ezt mondják, hogy
igen, de... Szóval mind a kettőről lesz szó.
Ezt a szorlapot én öteszem oda a végére, és emlékeztetőről majd el lehet vinni.
Igenis.
Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy ezek szerint az atomkutatáshoz egyfajta magyar agy kell? A mert hogy ugye mesélted azt, hogy Einsteinnek milyen mai mire voltak kivégzik ezt a speciális matematikát létrehoztak. Az előbb ugye azt állítottad, hogy Marie Mirába tehát magyar volt, és utána ugye tudjuk Szilárd volt, Wigner, Jenny és a többieknek.
Na erre...
Nem azt akartad el nem mondani?
Na most kérem tisztelettel. Én nekem nincs olyan méretű nemzeti önbizalmam, mint mondjuk a Neumannak, vagy a hát nem tudom, a Wigner nyilatkozott erről, de azt hiszem a Szilárd nyilatkozott. Tehát szeretném, hogyha ezt is állíthatnám, de én idáig nem merek elmenni, de két dolgot merek mondani. Az egyik az, most szigorúan csak fizikusról beszélve egy pillanatra, hogy egy közép-európai fizikus máshogy gondolkodik az agyával, mint egy nyugat-európai, vagy mint egy kelet-európai. Ezt merem állítani, de ebből a szempontból Einstein, nézzük csak meg az Einsteint és az első feleségét. Az Einstein Ulmban született, és az Ulm az gyakorlatilag a Duna forrása. Még van ott Duna, de már nagyon kicsi patak. Titel, ahol a Marich Mileva született, az a Tisza vége. Ugye ott folyik bele a Dunába. De gyakorlatilag Titel Közép-Európa délkeleti vége, mert hát mi van attól délebre? Hát Újvidék és onnantól már a Balkán. Tehát amikor ez a két ember összerakta a fejét, akkor az extrém nyugati vége és az extrém délkeleti vége jött össze Közép-Európának. Na most, miért más egy közép-európai fizikusnak a gondolkodása, mint egy nyugat-európainak és egy kelet-európainak? Hát a kelet-európaiakról nehéz beszélni, mert mondjuk az elmúlt századfordulón még alig volt kelet-európai fizikus. De általában a keleti tudományos gondolkodásról, arról könnyű. És akkor most jön egy kis vulgár marxizmus. Ugye az ember gondolkodását a társadalom határozza meg, amiben ő fölnő, a társadalom gondolkodását, meg a tulajdonviszonyok, meg nem tudom mik. Na már most. Mi volt keleten? Keleten, kérem, hát Ázsiában volt az ázsiai termelési mód, ami a földtulajdonnak meg mindennek a közösségén alapult. Szent Oroszországban pedig, ami az echte Kelet-Európa, ott volt az obscsina és a mir. Én is csak jobb pillanataimban tudom megkülönböztetni az obscsinát a mirtől, de mind a kettő falu közösség. Az obscsina az a mirnek az irányító szerve. És a mir az annyira falu közösség, hogy oroszul a mir az három dolgot jelent egyszerre. A mir jelent békét is, jelent világot is, és jelent még világosságot is. És volt egy ilyen, Sztalin és Hruscsov idején volt egy ilyen nagyon rövid orosz jelszó, hogy mir miru, és ezt ugye úgy fordítják le magyarul, hogy békét a világnak. De ez ugyanaz a szó oroszul kétszer. Miért jelent a mir egyszerre világot meg békességet? Hát azért, mert a nagy egészben, ugye a falu közösség, a keleti szláv falu közösség, a nagy egészben természetesen hivatalból béke van. Hát nincsenek különböző érdekek, meg semmi nincs. Az egy olyan nagy osztatlan egész. Hogy aztán valójában mi van, az egy másik kérdés. Na tehát, a keleti tulajdonforma az az, hogy minden közös. El se tudom képzelni, hogy egy individuum a közösből kiválna, és ilyenkor általában az szokott lenni, hogy ilyen társadalommal fölnőtt emberek nagyon nehezen csinálnak fizikát. Általában Kínában meg Indiában a filozófusok csak odáig jutottak el általában, hogy minden mindennel összefügg, és minden rendkívül bonyolult. Na de tényleg, hogyha nem lehet semmit úgy külön megragadni, akkor minden bonyolult, nem? Na most a nyugaton ellenben már 1500 évvel ezelőtt is egymástól független parasztok voltak, akik a piacon három részpénzt adtak egy pint tejért. És akkor a két paraszt megtartotta az ő alapvető tulajdonságait, csak éppen kölcsönhatást végzett a piacon. Ebből jön, kérem, a newtoni fizika. Itt van egy tömegpont, itt van egy tömegpont, ha közel hozom egymáshoz őket, akkor mondjuk 1/r négyzetes erőtörvény szerint erő ébred, de abból őnekik még ugyanakkora a tömegük, meg ugyanolyan a színük, meg minden. Na most, mi volt a helyzet Közép-Európában? Közép-Európában egy olyan társadalomban nőttek föl az emberek, ahol volt magántulajdon, de volt köztulajdon, és a dolgok bonyolultabbak voltak, mint nyugaton, de mégis egyszerűbben lehetett őket megragadni, mint keleten. És akkor például az Ernst Mach az 1800-as évek végén azt mondta, hogy a Newton tulajdonképpen leegyszerűsítette a dolgokat, mert mitől van a testeknek tömegük? Hát azt mondta a Mach, hogyha a világon csak egyetlen test lenne, és más testek nem lennének, akkor annak nem lenne tömege, mert tehetetlenségesen lenne meg semmi. Ellenben, mivel a világon sok másik test van, azért azok a testek mind hatnak erre a testre, és valahogy úgy helyben tartják, és ettől van tehetetlensége. Most nem az az érdekes, hogy ez igaz-e vagy nem. Máig se tudjuk, hogy nem a Machnak volt-e igaza, hanem két dolog a fontos. Az egyik az, hogy a Machnak ez jutott eszébe, és nem az jutott eszébe, mint a Newtonnak. Tehát ő föltételezte, hogy a világ esetleg nem olyan egyszerű. A másik pedig az, hogy Einsteinre komoly hatással volt Mach. Na mostan, tehát a közép-európai fizika máshogy nézett ki, és ezen a közép-európai fizikán nőtt föl a Szilárd, a Wigner, a Teller, egy csomó nagy fizikus, aki általában Amerikába kimenve futotta ki magát, de itt kapta meg az alapkiképzést. Na, ez az egyik fele a dolognak. A Marić Mileva esetében azért nem tudok mit mondani, mert a Marić Mileva elsődlegesen inkább matematikus volt. A főiskolai szak az matematika, fizika volt, tehát nem volt külön matematika és matematikus és fizikus képzés, de őt a matematika mindig jobban érdekelte, mint a fizika, és a matematika az ilyen szempontból absztraktabb, tehát elég nehéz megmondani, hogy a Marit Milevának mi volt a gondolkodásmódja, azon kívül azért is nehéz, mert nem maradt fönn őtőle származó szakszöveg. Tehát ő ugye az Einsteinnel való megbeszélések során fejtette ki a hatását, és utólag nem nagyon tudjuk rekonstruálni, hogy pontosan mit gondolt ő. Az 1905-ös négy nagy cikk közül kettőben egyértelműen lehet látni a Marit Milevának a munkásságát. Ezek nem a speciális relativitás elméleti cikkek, a speciális relativitás elmélet a Marit Milevát soha nem érdekelte. Erről levelek vannak. Szóval az Einstein próbálja neki magyarázni, akkor még ezek szerelmes levelek voltak, tehát még nem házasodtak össze. Próbálja neki mondani, hogy egyébként van a fényhordozó éterrel kapcsolatban. Ezekre a levelekre, vagy legalábbis ezekre a megjegyzésekre a Mileva soha nem válaszol. Ez nem érdekelte. De a termodinamikai dolgok azok érdekelték, az volt az ő diplomamunkája is. És a termodinamikusi kezenyoma az látszik az 1905-ös két, a négy nagy cikk közül kettőn. Tehát abban vannak olyan részek, amik az én számomra nyilvánvaló, hogy azokat az Einstein nem írhatta, de azt most nyilván nem fogom elmagyarázni, hogy miért nem, mert az hosszúkás és termodinamikai elő tanulmányok kellenek hozzá, de azt mondom, hogy az Einsteinnek soha eszébe nem jutott volna, hogy egy termodinamikai potenciált megvariáljon az extenzív változók szerint, és ha eszébe jutott volna, akkor valószínűleg elrontja. Ez termodinamikus kell. Na, szóval a helyzet az, hogy ez az egyik válasz. A második válasz, ezt több szerző leírta, magyarok is, amerikaiak is, hogy a magyar nyelvben, ez eddig általános Közép-Európa, tehát ez egy krakói lengyelre is igaz lenne, meg egy délnémetre, meg mindenre. De a másik, az már jellegzetesen magyar. Tehát azt szokták mondani, hogy a magyar nyelv annyira különbözik a többi európai nyelvtől, hát a finnt nem ismerik, szóval, hogy aki magyarul gondolkodik, az egy kicsit mindig máshogy gondolkodik, mint aki nem. Hát, hogyha tetszik, ebben sok minden van, tehát ugye a magyarban ragokkal és névutókkal olyan finomságokat lehet kifejezni, amihez angolul egész mondatos körülírás kellene. Tehát az alatt és az alól, az például az egyik az egy statikus helyzetet fejez ki, a másik pedig egy kezdőpontot, ahonnan elfelé történik a mozgás. Ezt angolul legfeljebb úgy lehet kifejezni, hogy két vagy három elöljáró szót kell egyszerre a főnév elé tenni, ami viszont már az angol nyelvtant is sérti. Tehát a magyarban, és ez a magyarban is az utolsó néhány száz évben fejlődött ki, tehát a magyarban a legtöbb főnévrag, az csak mondjuk 4-500 éves, ezt követni lehet, és a névutók is állandóan növekednek, mióta írásos följegyzések vannak. Tehát a magyarban van egy olyan törekvés, hogy egyre pontosabban fogalmazzunk meg ilyen dolgokat. Egyrészt, másrészt az, hogy a magyar pontosan fordítva szerkeszt, mint az indoeurópai nyelvek, tehát nem előjáró szók, hanem névutók, és így tovább, az valami furcsa, máshogy való gondolkodást okozhat. Tehát ugye a gyerek ezen a nyelven tanul meg, ennek a nyelvnek a logikájával gondolkodik, tökéletesen elképzelhető, hogy utána máshogy gondolkodó tudós lesz belőle. De azért ezek kellőképpen homályos dolgok, mert az kellene két darab két darab, mondjuk Szilárd Leó, akiből az egyiket németül és a másikat magyarul nevelik föl, és akkor már össze lehetne őket hasonlítani. Ugye ilyen kísérletek voltak, de csak egyszer is azok is meglettek hamisítva. Volt egy Cyril Burt nevű angol genetikus, aki a második világháború alatt külön fölnevelt egypetélyű ikreket szedett össze. Hát nem fizikailag szedett össze, hanem az adataikat. Ugye voltak az angliai bombázások a második világháborúban, és akkor bizonyos számú árvaházba került mondjuk egypetélyű ikerpár, és akkor két különböző család fogadta örökbe az egyiket és a másikat. Na most a Cyril Burt egy-két évtizeddel később megnézte, hogy az IQ tesztjei hogy néznek ki a két elválasztott ikernek. Ugye az egypetélyű ikreknek a genetikai állománya azonos. Tehát ha különbség van köztük, az az eltérő nevelés miatt van. És akkor ezen az alapon például javaslatokat tett az angol oktatási rendszer megváltoztatására, és meg is változtatták az angol oktatási rendszert, és fiatal 11 éves korra tettek valami versenyvizsgát, amivel aztán átirányították a gyereket ilyen iskolába, meg olyan iskolába, meg olyan iskolába. Miért tették ilyen korára? Hát azért, mert a Cyril Burt vizsgálatai bizonyították, hogy az intelligencia hányadosban való eltérésnek a 80%-a öröklött, és csak 20%-a tanult. Tehát akkor fiatalkorban is meg lehet csinálni a versenyvizsgát, mert abból már látszik, hogy mi lesz a gyerekből. Na aztán, amikor a Cyril Burt már lovag lett meg minden, és aztán meghalt öregkorában, akkor egy idő múlva kiderült, hogy az adatok egy részét hamisította. Tehát mindig valahogy több egypetélyű ikerpárt írt le, mint amennyi volt. És ezt trükkösen csinálta, tehát vidéki egyetemeken diplomamunkákra, meg mi egyebekre hivatkozott, amiket az ő társszerzői meg tanítványai írtak, és aztán kiderült, hogy azon a vidéki egyetemen ilyen diplomamunkát azokban az években nem is írtak. És akkor miért hamisította ezt meg? Hát ki tudja. De a helyzet az, hogy ilyen vizsgálatokat rendkívül nehéz végezni, és a Cyril Burt is csak azért tudta végezni, mert éppen a második világháború közben kezdte el, és még őneki sem volt annyi ikerpárja, mint amennyi kellett volna neki, csak a fele, és a többit hamisítania kellett. Hát ezek után eldönteni, hogy mi lett volna a Szilárd Leóból, hogyha nem magyarul, hanem németül nő föl, azt ugye elég nehéz. De elképzelhető, hogy a magyar nyelvnek van egy ilyen hatása. Csak azt mondom, hogy ezt ne higgyük el 100%-ra, mert így borzasztó egyszerű saját magunkat megnyugtatni, és azt mondani, hogy hát, most van egy ilyen reklám a rádióban, nem tudom, hogy mit reklámoz, és nem tudom, hogy ki rendelte meg, de valami hang eléggé patetikusan mondja, hogy nekem meggyőződésem, hogy Magyarországot kiválasztották a fönnmaradásra, sikerre, előrehaladásra, valamire. Na mostan a helyzet az, hogy ez nagyon jó, hogyha az ember erről meg van győződve, de hogyha túlzottan meg van győződve, akkor esetleg ő maga semmit nem tesz az előrehaladásért, mert azt mondja, hogy minket úgyis kiválasztottak. Na mostan akkor a nyelvi megfelelője. Ha elhisszük azt, hogy a magyar nyelv önmagában elég arra, hogy rendkívül okosak legyünk, akkor ebből az derül ki, hogy ugyan kiválóan fogunk tudni magyarul beszélni, de mégsem leszünk olyan okosak, mint amilyenek lehetünk. Tehát az jó dolog, hogyha ezzel magyarázzuk magunknak, csak nehogy 100%-ig elhiggyük, mert akkor eltespedünk, és akkor nem lesz belülünk semmi. Tehát ez a válaszom arra a kérdésre. Egyébként a Marić Mileva anyanyelvére szerb volt, iskoláztatására nézve, ő az elemi iskolákat szerb nyelven végezte, tehát Titelen és Újvidéken. ezek községi és egyházi fenntartású iskolák voltak, tehát szerb nyelvűek voltak, ahol azonban tanítottak magyart, mint idegen nyelvet, tehát a Marić Mileva megtanulta például leírni a saját nevét latin betűkkel, és így tovább, meg valószínűleg tudott kenyeret kérni, meg efféléket. Majd utána egy évet járt Szerbiába gimnáziumba, azt hiszem Szabácsra, mert akkor Magyarországon még lány nem járhatott gimnáziumba, majd amikor a család átköltözött Horvátországba, akkor ő elment a zágrábi gimnáziumba, ugyanis Horvátországban járhattak már lányok gimnáziumba. Aztán az utolsó gimnáziumi évét Svájcban járta, azért, mert hogyha úgyis Svájcban megy főiskolára, akkor már jobb, hogyha svájci érettségie van. Tehát eléggé kevés magyar nyelvi hatás volt a Mileván, de azért volt. És a Mileva vitathatatlanul magyar állampolgár volt, és nem horvát állampolgár. A Mileva egy szerb nemzetiségű magyar állampolgár volt, ami nem tévesztendő össze egy szerb nemzetiségű horvát állampolgárral. Nem beszélve egy szerb nemzetiségű szerb állampolgárról, és akkor most látjuk, hogy tegnaptól vagy tegnap előttől már olyan is van, hogy szerb nemzetiségű koszovói állampolgár, és így tovább. Tehát, hát jó, hát ez Közép-Európa. Tehát a Marić Mileva, nem sokat tettünk annak az érdekében, hogy a Marić Mileva sikeres és híres ember legyen. A Marić Mileva sem tett sokat ennek az érdekében, hozzá kell tegyem, de hát őneki depressziós rohamai voltak rendszeresen. Az iskoláztatása nagy mértékben szerb és horvát volt, de annak ellenére a Marić Mileva magyar hatás alatt is volt, olyannyira, hogy TY-nal írta a nevét, amit Magyarországon kívül sehol nem tesznek. Tehát K-hang van máshol is, de a TY-nal senki más nem írja. És akusztikailag természetesen a Milosevicet Milosevicnek ejtette volna, mint ahogy saját magát is Maricsnak ejtette, és nem Maricsnak, mint ahogy a kolozsvári egyetemen ejtették az öcsét. És mint az előbb már mondtam, ennek a pontos megértéséhez további darabokat kellene kivágni, ké, meg té, meg jé, meg es, meg nem tudom milyen hangokból, és azt különböző hosszúságúakra földarabolni, és magnón lejátszani. És ezt kezdte el a Vicsi Klára 1982 körül.
Biztos, hogy abban a Lukács nagyon sok válasza lenne, de ehhez kérdések is kellenének esetleg, ha valakiben...
Ja, és a nép kezd el fáradni.
És valószínűleg rászállt a következő előadás, ami ugye, mint említettük, március 6-án lesz. Ha nincs több kérdés, akkor nagyon szépen megköszönöm.
Én nekem egyetlen megjegyzésem mondanak, már semmi köze nincs az akusztikához, csak nem tudom megállni. Ugye tegnap vagy tegnap előtt mondott le Fidel Castro a forradalom vezetése, államelnökség, és nem tudom milyen címeiről. Na most Fidel Castro, hát most már nem, de mondjuk 3 évvel ezelőtt még olyan svungva volt, hogy ha csak 2 óra hosszan beszélt egy nemzeti ünnepen, akkor az amerikai hírügynökségek azt írták, hogy bizonyára beteg. Ő képes volt 4 óra hosszat beszélni, szabadtéren, melegben, a közönség ugye nem viselkedett úgy, mintha el lenne fáradva, meg unatkozna, mert az nem volt célszerű. A Fidel Castro viszont nagyívű 4 órás beszédeket tartott. Egyszer emlékszem, hogy a hírekben azt mondták, hogy Fidel Castro szokása ellenére most csak 3,5 órás beszédet mondott. Na, tehát valószínűleg könnyebb beszélni, mint hallgatni. Thank you. és akkor összeszedem a fóliákat.
Elhangzott Lukács Béla, a magyar nyelv akusztikája, a 2008. február 21-én megtartott előadás felvétele. A felvétel a Magyar Csillagászati Egyesület segítségével készült.